Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Galambos Dánielt, a Spiller TV szakértőjét köszöntjük nagy szeretettel, angol témákkal leginkább, de nemzetközi angol témákkal kezdjünk, mert hogy elindult a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportköre, a három BL főtáblás angol csapatból négyből háromnak sikerült, egynek nem. Kezdjünk azzal, amelyiknek nem jött össze. Elég komoly bírálat érte Solskjaert amiatt, hogy hogyan játszott a Manchester United 10 emberrel.
Sziasztok, igen, hát azért Solskjaert ugye tegyük hozzá, hogy illik szapulni, tehát azért mióta megjelent az Old Traffordon, azóta divat őt szídni. Nekem is furcsa volt egyébként az, hogy ennyire óvatosan futballozik. Az, hogy átállt három védőre a második játék részben, ugye emberhátrányban, abban még lehetett volna egyébként szerintem ráció. Az, hogy abból már utána nem is próbáltak támadást vezetni, az kicsit furcsa volt. Én Maticsot lehet, hogy előbbe hoztam volna, mert pont egy ilyen csapat ellenzet, amikor egy nagyon zártan védekezel, akkor az ő jelenlét az fontos lehet. Tehát lehet, hogy persze lehet, hogy voltak így dolgok, amiket...
Vagy a nem létező új igazolásé, akit oda kellett volna még hozni.
Hát igen, igen, de nem tudom, hát szóval van ilyen. Tehát most a Lingard ugye nem adja el a végén, és akkor egy-egy, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, 10 emberre lehozta a United, az tényleg, az kétségtelen, hogy tehát a United szintű csapat azért, mert egy fő hátrányban futbolzik bő fél időt, nem szabadna, hogy ennyire, hát így ennyire, vagy is mondjam, a másik ennyire dominálja, és hogy ennyire...
Hát főleg, hogy az a másik a Young Boys.
Hát igen, akit láttunk azért a Fradi ellen, ami nyilván kiderült akkor is, hogy egy jó csapat, de nem. De mondjuk az is kiderült, hogy mennyivel jobb a United, mert az első fél időben, meg amíg 11-11 ellen voltak, addig meg nem különösebben volt problémája szerintem.
Hát meg a másik, ami miatt azért kritizálták őt, hogy az elő nagyon elszigetelt Cristiano Ronaldo maradt fönt, annak ellenére, hogy ilyen esetekben, amikor mondjuk azon kell gondolkozni, hogy emberhátrányban ki az, akit lehozol, akkor lehet, hogy az extra embert, ha lehet így fogalmazni.
Hagyod fönt.
Veszed le.
Ja, veszed le. Ja, jó, ilyen szempontból extra embert, igen, igen, és illetve fönhagyod mondjuk azt a Sanchot, és nem veszed le, aki mondjuk el tud futni egy-egy labdával, lehet. Igen. Lehet, hogy ő Van de Beeket hozta volna le legelőször, csak szerintem az már nem volt szíve, mert akkor már ugye, hát tényleg akkor már a szegény hollandnak akkor teljesen vége az volt. A szünetben így is levitte, ugye? De hát még voltak ilyen problémák, de szerintem ezt a csoportot, ezt így is hoznia kell a Unitednek.
Azért az Atalanta Villarreal az trükkös lehet.
Igen, de most szerintem van olyan erős. Ezt én kisiklásnak érzem, semmint ez egy ilyen
hosszú távú... Ha egy dolog a kisiklás, de hogyha megnézzük az utóbbi éveket, akkor ezek az első fordulók a Bajnokok Ligájában, meg Európa Ligában, tényleg rengeteg szerint bohózkodásba mennek át. Tehát amit tavaly a Real Madrid csinált az első két körben, a Shakhtar meg még a Gladbach ellen, ugye hazai vereség Shakhtar ellen, Gladbach ellen idegenben.
De egyébként Shakhtar B ellen akkor.
Shakhtar B ellen főleg rengeteg ilyen volt, hogy ez pont erre alkalmas, igen, lehet kísérletezni.
Ez volt a helyzet a City-nél is, nem? Tehát, hogy most is sima, nagyon sima volt a Lipcse elleni mérkőzés, de azt érezte az ember, hogy három gólt nem kapna ez a Manchester City, ha már igazán éles lenne.
Hát igen, vagy mondjuk Aké, ugye, akinek azért utána egy ilyen családi tragédia is ért, ugye elhúnyt az édesapja, és most játszott így is a hétvégén is, azért nem az a szint talán, mint hogyha Laport játszana, vagy mondjuk akár egy jó formában lévő Stones, és akkor bal belső védőbe átmehet ugye Diás vissza a helyére, szóval azért szerintem az is számított itt a góloknál, meg eleve a Citynél azért most adódnak gondok így a védekezéssel. De igen, ezt le kell hozni, és a Unitednél egy mondat, hogy azért figyelmeztető jel, mert az előző szezont elbukta, úgyhogy már azt hittük, hogy simán tovább megy bravúrokkal az elején, de lehet, hogy ez most pont fordítva lesz, tehát most így ez fejbe kólintotta őket, és akkor így rájönnek, hogy itt több kell lennél, én nem féltem egyébként a Unitedet. És akkor a City, igen, hát az egy gála meccs volt, tegyük hozzá.
Abszolút, pont az ellentetje annak, mint amit a Chelsea-től láttunk a Bajnokok Ligájában. Így kell egyébként hozzáállni egy ilyen feladathoz, hogyha az ember energiatakarékosan, biztosan mindenfajta kockázatvállalás nélkül akar nyerni, mint ahogy Tuchel meg a Chelsea?
Azt nem tudom. Azt tudom, hogy Guardiola ideges volt, hogy tényleg látszott rajta, hogy nagyon ideges ott az oldalvonal mellett, hogy miért kapnak ennyi gólt. Tuchel gépét meg nem lehet egyszerűen kikapcsolni.
Hát igen, igen, azért az is benne volt nyilván Tuchelnél, hogy az eleje azért kicsit ilyen sűrű volt, ugye volt egy Liverpool meccs korábban, most a Spurs volt hétvégén, és előtte ez a Bajnokok Ligája találkozó, tehát ott azért lehet egy kicsit spórolósabban focizni, meg azért a Chelsea amúgy is tud úgy játszani, hogy úgy, ha nagyon védekezik az ellenfél, hogy így olyan kicsit szárrisan, tehát hogy így passzolgat, és akkor majd egyszer-egyszer ritmusváltásban megpróbál meg itt az egyéni, fantasztikus egyéni képességeket kihasználva, persze, de ez hát benne van a Tuchel játékban.
Amiben sikerült előrelépni az előző szezonhoz képest, hogy van egy olyan ember a pályán, aki abból a kevés helyzetből, igen, amennyit kialakít, egyet mindenképpen kihasznál. Ha Werner van abban a pozícióban, akár a mostani, akár a korábbi formáját nézve, akkor nem biztos, hogy a Chelsea ezeket a meccseket hozza, mert végülis az 1-0 ellenére azt mondjuk, hogy a Zenit elleni meccset simán hozta a Chelsea.
Persze, hát itt azért nagyon nagy a tudás fölény, de hát mondom, az tudás felé éreztem a Unitednél is, és egy ember hibája mennyit számított, ugye Van Bissaká, és őt is elő lehet venni, ha már Solskjaert előveszünk, akkor nem kell így odalépni ugye egyetlen meccsen sem, ahogy ő a Chelsea igen lehozta, és akkor még ott a Liverpool.
Hát még ott a Liverpool bizony, amelyik hát az első 20 percben egészen elképesztő fölényben.
Ki is tolhatod azt tovább, az most a milános szíved mondja, hogy az 20 perc volt, az mondjuk volt szerintem inkább 35, de mindegy, egyébként nem érdekes az, hogy valóban az első idő egy jelentős részében azért itt, hát itt igen, ott volt. Ez egy nagyjából olyan tanár-diák meccs volt addig, mint amilyen lett a második félidőben a Chelsea-Spurs, amiről, vagy a Spurs-Chelsea, amiről majd még beszélni fogunk, csak hogy objektívek maradjunk, de igen. De...
Hát a tempókülönbség volt egyébként szemléltetően.
Persze úgy fel lehet fogni, hogy a Milán belerázódott egy picit a meccsbe, és ahogy kezdte megérezni, hogy ennél több
fogjuk
kell.
Fogjuk fel így.
Jó, akkor, de hát ilyen van a futballban, tényleg, hogy kétszer elmész, és abból szerzel két gólt, azért a Liverpool erénye, hogy azután is meg tudta fordítani, hogy Van Dijk nélkül is megfordította, meg ugye Mané is csak ugye az utolsó fél órában játszott, tehát nem a legerősebb Liverpool volt, és azért így is ilyen futballt tudott bemutatni.
Hát ez ijesztő amúgy, nem is tudom, azt tudjátok, hogy a hétvégéhez képest hány változás volt a kezdőbe? Szerintem olyan hét. Tehát ez azért ez durva.
Igen, és egyébként ez akár a Manchester City-re, akár a Liverpool-ra nézve.
Chelsea-re is.
A Chelsea-re is, de ott szerintem... Én ott kevésbé érzem ezt.
Mármint nem tudom, mit akarsz mondani. Úgyhogy...
Nem, tehát szerintem az egy érdekes kérdés, hogy innentől kezdve az előző szezonban azért egy kicsit más volt a helyzet a meccsek sűrűsége miatt, meg a rengeteg hétközi forduló miatt. Itt viszont azért nagyon okosan és gondosan kell sakkoznia minden edzőnek, hogy mivel tesz jobbat. Tehát Van Dijk esetében alkalmazod azt, amit alkalmazott Klopp még a sérülése előtt, hogy gyakorlatilag minden meccsen kivétel nélkül őt játszatod, mert neki ő úgy van ritmusban, úgy tudja a jó teljesítményt hozni, vagy azt mondod, hogy akár úgy komplett védőpárosokat cserélsz, mint ahogy azt megtette Klopp, vagy megtette Guardiola is, versenyben akarja tartani Konatét, Joe Gomez-t, viszont ezáltal egy kicsit kiveszed a ritmusból Matipot és Van Dijket, tehát nagyon, nagyon vékony a mezsgye, ami legyen súlyozni kell.
Ez így van. Van Dijk eset azért is különleges most, ugye, mert azért egy ilyen nagyon-nagyon hosszú sérülés után különösen oda kell figyelni arra, hogy mennyit játszik, hogy terheled azt a lábat. Tehát szerintem itt az volt az indult, amit mondasz, az igaz. Megteheti most ez a Liverpool négy ilyen belső védővel, hogy akár még akár párosokat alkalmaz, hogyha egy olyan Bajnokok Ligája meccse van, vagy majd lesz, hogy mondjuk esetleg tovább jutott, vagy nagyon nagy sansz van rá, akkor pihenteti újra csak mondjuk Van Dijkot. Úgyhogy igen, így ahhoz képest, hogy miről beszélünk egész szezonban, tavaly ugye, hogy itt középpályásoknak kellett belső védőt játszani, most van hirtelen van négy, ugye a három sérült felépülésével, pont plusz Konaté megszerzésével, de hát ez milyen kellemes gond.
Igen, és ugye Mané az, aki még szerintem kiemelendő. A hétvégén szerintem egyértelműen a mezőny legjobbja volt, nem csak a gólya miatt, a Crystal Palace ellen. Nagyon sokat volt játékban, jó döntéseket hozott, ahhoz képest, hogy még egy héttel korábban azon élcelődtünk, hogy micsoda borzalmas mérkőzése volt, meg a tizedik lövés kellett ahhoz, hogy meglegyen az első gólja. Ehhez képest úgy néz ki, hogy itt ebben, és szerintem ez szintén köthető ahhoz, amit itt a terhelés elosztásával kapcsolatban mondtunk, itt ebben abszolút ültek Kloppnak a döntései, hogy pályán hagyta az előző fordulóban, hogy 30 percet játszott a Bajnokok Ligájában, és hogy megint kezdőként számított rá a mostani Palace elleni meccsen.
Igen, persze, hát azért őt ha a legjobb Liverpooli 11-et keresed, akkor nem lehet abból kihagyni, ez egyértelmű. Akkor úgy érezte, hogy igen, hogy kell egy picit pihentetni a BL meccsen, de most megint gólt rúgott. Hát a csatárok, tehát szokás mondani, tényleg a legjobbat egy gól tehet neki, tehát hogyha ha megszerzi, akkor az átszakíthat valami gátat, de hát ott azért, igen, az a gát az elég erős volt, ugye így azzal, hogy itt tényleg kísérlet hátán, és mégsem tudott betalálni Máné, úgyhogy erről beszéltünk már korábban sokat, hogy nála az előző szezon sem sikerült úgy, és azt lehetett érezni, hogy az önbizalom egy kicsit, mintha elment volna, lehet, hogy koncentráció, lehet, hogy egy kicsi irítség arra, hogy Salah lett itt az egyértelmű gólfelelős, és nem én vagyok, az már többé. Hát sok kérdés van vele kapcsolatban, de most, hogyha így újra elkezdi rugdosni magad, akkor nyilván ezek a kérdések ezek hamar elillannak.
De pont ezért is jobb tűzben tartani mindenkit, és ez nem csak a Liverpoolra igaz szerintem, hanem ugyanúgy City, Chelsea, talán még a Unitedre is.
Igen, bocsánat, hát, ezek az előző felvetésedre tudás... csak annyi, hogy a Chelsea-t abból azért is vettem ki, hogy utána folytathatod a gondolatod, mert szerintem Tuchel nem annyira stabil kezdő 11-el dolgozik, mint a másik kettő. Bármilyen Guardiolánál is ez igaz, hogy azért sokat variált, bár a legutóbbi.
De pont ez derül ki a Klopp féle döntésekből is, hogy ő számol azzal, hogy most sok meccs lesz, vagy megint sok meccs lesz, és úgy forgatja a csapatot, hogyha mondjuk hasonlóan a tavalyi dolgokhoz sérülések miatt, vagy majd az Afrika kupa miatt, vagy akármi miatt kiesnek bizonyos posztokról játékosok, akkor ne a semmiből kelljen bedobni azokat, akik egyébként egyáltalán nincsenek annyira messze tudásban mondjuk az ugyanazon a poszton levő csapattársaktól, hanem ők is játékban legyenek. Tehát ez logikusnak tűnik, és akkor, amikor azokat az edzőket keresjük, akik egy kezdővel játsszák végig, azért ilyen erős keretük szerintem nem volt, mint amivel most a PL-ben tudnak gazdálkodni ezek az élcsapatok, nem?
Ez így van. Ez maximálisan.
Abszolút. Hát ilyen, pont arról is már beszéltünk korábban, hogy ilyen erős verseny a Premier League-ben, hogy több csapat között is erős verseny, az nem volt mostanában, ugye valamikor egy csapat uralta, máskor két személyes, vagy két csapatos versenyfutás volt. Most van ez a négy együttes, amelyik abszolút szinte egyforma esélyekkel vetti bele magát ebbe az áldász küzdelembe.
Na, de hogy miért is boncolgattam ezt a témát, hogy hogyan érdemes rotálni? Nekem az egyik legmeglepőbb fejleménye az előző hétnek az volt, hogy a három csapat, amelyik az Európa Ligában és az Európai Konferencia Ligában szerepel, milyen erős kezdőt küldött pályára ezekben a sorozatokban. Én bevallom, azt gondoltam, főleg itt a Spurs esetében, hogy azért itt előkerülnek akár a fiatalok nagyobb számban, a tartalékok, ehhez képest a Leicester, a West Ham és a Tottenham is egy olyan csapatot küldött pályára, amin nem vagyunk meglepődve, hogyha kifut a Premier League-ben.
Hát igen, biztos vannak, ennek is különböző okai lehetnek. Nyilván a West Hamnél mondjuk szerintem az, hogy nagyon hosszú idő után szerepel európai porondon, megint hát csoportkörben aztán nem is szerepelt, és nyilván neki ez presztízs, hogy azért így tovább kell jutnia, folytatni azt a nagyon jó szériát, amit az előző szezonban elkezdett, ugye a Premier League-ben, tehát szerintem itt inkább ez számított. A Leicesternél is azért nem volt egy olyan nagyon túl erős ugye a szezonkezde, tehát azért próbál Rodgers valamit letenni az asztalra az Európa Ligában, és pláne egy Napoli ellen ott azért nem szerepeltethetsz ugye nagyon rossz a játékosok, de az is egy bőkeret, ha már bőkeretről beszéltél, bocsán, Leicesternél, tehát az, hogy Sumaré játszik, az, hogy Patson Daka játszik, az nem azt jelenti, hogy itt most egy sokkal gyengébb csapat fut ki. Nekik pont, hogy meg kell adni, amiről Doma is beszélt, hogy minél több embernek meg kell adni az esélyt, hogy tűzben legyenek, bármi történik, bevethesd. Úgyhogy ilyen szempontból...
Nincs benne az, amit most az Európa Ligában újdonság, hogy csak az első a biztos továbbjutó? Mert itt, amit mondtál a West Hamről, ez egy fontos dolog, meg itt a Leicester kapcsán is nyilván a legnagyobb csoportriválissal találkoztak, és ugye, hogyha valaki esetleg nem tudná, idén úgy van, hogy a Bajnokok Ligájából kiesőkkel lesz egy plusz playoff kör, amiből eldől, hogy ki az, aki a tavaszi időszakában is majd ott lehet az Európa Ligának. Szerintem ez egyébként egy nagyon jó dolog.
És erősebbnek is néz ki az Európa Liga, tehát valahogy azzal, hogy oda tették mellé a gyengébb bajnokságot, a Konferencia Ligát, egy kicsit az
persze, de azt kell
más az megvilágításba került.
Felemelt egyértelműen, szóval igen, ez is biztosan számít, elsőnek kell lenni, vagy megpróbálni elsőnek lenni, és akkor kevesebb gond lesz később.
A West Ham ezzel jobban sáfárkodott, ugye, mint a másik két említett csapat. Annyiban még azért maradjunk a West Hamnél, és akkor utána tényleg áttérünk a Tottenhamre és a Chelsea-re, hogy itt volt ez a hétvégi Manchester United elleni mérkőzés, ami hát döntetlennek mindenképpen kinézett itt az ő részükről. Még a Lingard gól előtt, ami ugye különösen fájdalmas, hogy egy előző szezonban még ott futballozó játékos talált be csereként beállva, és hát akkor nem beszéltünk még Noble 11-eséről.
Hát igen, és hány 11-es gyanús eset volt még előtte? Mondjuk nálam egyik sem volt 11-es, de ez lehet, hogy nem meglepő, de a Ronaldo esetek. Igen, hát Noble érdekes helyzetek voltak, hogy az a Jesse Lingard fosztja meg az egy ponttól legalább a West Hamet, aki pazar fél idényt produkált ugye a West Hamnél, és kis hián oda ment, tehát hogyha a United egy kicsit, vagy ő akar menni, akkor szerintem megy, tehát ez az ő akaratán múl.
A Unitednél látod a helyét Lingardnak? Most azon
nem kívül... nagyon látom, mert ugye ő egy, szerintem egy jobb fandebék Lingard, azért mondom, hogy jobb, mert ugye sokkal nagyobb a Premier League tapasztalata, ott nőtt föl, tudja, mi a United futball, tehát ilyen szempontból ő sokkal otthonosabban mozog, és ez a pályán is érződik. Van de Beeknek ez még sokáig új volt, de hasonló játékstílus nálam a két futballista.
Nem gyorsabb Lingard gyorsabb, nem azt adhatja ő cserekként, amit Van de Beek nem tud megadni?
Ez lehet, de valószínűleg egy ilyen robbanékonyabb, dinamikusabb játékos, ez így van. Na minden esetre, ugye az szép gesztus volt, hogy utána ott nem örült, vagy nem akart örülni, csak a többiek tolták oda ugye a manchesteri táborhoz, mert hát nyilván most így a bűnbakból lett hős, tehát ők azt adották neki jelezni, hogy figyelték, most cseszegettek napokig, nyilván mit kaphatott a közösségi médiában, hogy így oda passzolta a Young Boys-en a labdát. Most te megnyered nekünk a meccset, akkor azt jelez, hogy na hát Jesse Lingard erre is képes. Úgyhogy ezt szerintem az a játékostársaktól volt egy szép gesztus, az is szép volt, hogy ő nem akart ünnepelni. És hát a 11-es az meg...
Pedig egy ilyen gól necces. Után azért illene ünnep. Tehát pont azt mutatták a West Ham.
De én ezeket megértem, amikor nem akar ünnepelni ilyenkor egy játék.
Hát főleg, hogyha ennyire frissek az élmények, ezekkel a játékosokkal játszott együtt az ő bajukat, az ő...
Ugo Duro ünnepelt a Real Madrid ellen, pedig ott nevelkedett.
Azt nem tudom, ilyeneket nem nézek, de nem vicceleg, bocsánat.
Csak azért mondtam, mert Ugo Duro nem játszott a felnőtt csapatban a Real Madridnál, tehát őt nem annyira zavarta a dolog.
Igen, de itt az történt, hogy ő nagyon mélyen volt. Tehát ugye ott a Unitedben őt nagyon kikezdték, egyáltalán nem játszott, ugye ember emlékezett óta nem szerzett gólt. Oda vagy a West Hambe befogadja a csapat, a közönség imádja, ugye ott látszik, hogy baráti kapcsolatok lettek ott néhányak, ha most őket megveri az utolsó pillanatban, akkor szerintem az egy nagyon emberi gesztus, és ez tök szép tőle, hogy ő ezt nem akarta túlreagálni. Ilyen, és ez tényleg, amit Tibi mondott, ez nagyon friss. Tehát ez emiatt volt érthető. Három évvel később már ünnepelt volna, mint az állat.
Igen, másfél hónapja még egy öltözőben öltözött ezekkel a srácokkal. Ronaldóról még egy gondolat, 3 meccs, 4 gól, megvan a helye, minden happy.
Vagy... Ja, hát persze, de hát majd ugye a rangadók azok még csak ezután jönnek igazán, és ott derül ki, hogy mire lesz képes, de hát ez pazarkezdés akkor is, meg hát persze egyértelmű. Valószínűleg ő akkor, ahogy a kezdőcsapatban, akkor amikor azt mondja, hogy a kezdőcsapatban akar lenni, szerintem ez nagyjából így működhet, és ha majd azt mondja, hogy pihenni akarok, akkor meg majd leülteti Solskjaer.
Hát a 16-oson belüli jelenlétéről hát azért sok mindent elárul, hogy 9 labdaérintése volt a büntető területen belül ezen az egy meccsen, több, mint a West Hamnek összesen, ugye nekik 8. És egy kicsit ez azt is mutatja, még hogy...
Ez nem biztos, hogy csak Ronaldót dicséri, hanem a West Hamet is beárazza.
Valamelyest szerintem dicséri egyrészt a Manchester Unitedet, mert ahhoz kell egy olyan futball, hogy ilyen komoly jelenléte legyen, akár egy játékosnak, akár egy csapatnak a 16-oson belül. Másrészt meg én azt hiszem, hogy Ronaldónak az ambiciózusságát, meg az elszántságát is valamilyen módon jelképezi.
Persze, abszolút. Hát ugye azt tudjuk, hogy leszámítva az első 2-3 esetleg madridi évet, ő egy predátor lett, egy góllövő, ugye egy gólgép, akinek nincs más az agyában, csak az, hogy ő gólokat szerezzen. Ugye már azután már régen felhagyott azzal, hogy ő előkészítsen, vagy kicselezzen két embert, nem teljesen más szerepe lett, ugye tudjuk, és az a nagy benne, hogy ezt folyamatosan tudja hozni, és most már a 37-hez közeledik, és még mindig tényleg így mutatkozik be a Unitedben, hogy gólok egymás után. Tehát ez a nagyságát nagyon is megmutatja, és tényleg a szememben igazából az emeli őt még feljebb, hogy bevállalt ezt a United dolgot, úgyhogy bevállalta a Premier League-et, amit persze ő benne van így a zsigereiben azért a 18 éves kora utáni 6 év alatt ez így lett, de itt azért meg lehetett volna bukni, lehet, hogy azt gondolta volna, hogy hú, azért ebben a tempóban, ebben a Premier League-ben vajon nekem még lesz esélyem így rúgdosni a gólokat, és úgy tűnik, hogy igen, ilyen szempontból
Messi ez még egy jó bemutatkozás.
Ez jó bemutatkozás, de igen, amiről beszéltünk, hogy a nagy meccsek.
Jó bemutatkozás, de ez pontosan az, ami a különbséget jelenti, hogy itt is vonalazták, hogy nem volt eles. De hogy lehet, véletlen lenne, hogy megint pont annyival volt ott Ronaldo, hogy ő nem lógott hát be, pont, de igen. Tökéletesen tudott érkezni erre a beállásra.
Vagy tovább a kérdés, az véletlen, hogy a labda megint oda pattan, mert ugye az a labda az mehetne 2 méterrel jobbra, 2 méterrel balra, nem. Pont a lába elé pattan ki mindig. Tehát ezek ilyen Igen, ezek az a, nem tudom, vonzás törvénye nála az ez.
Abszolút. Na és hogyha már itt a gólszerzőkről, meg a gólgépekről volt szó, akkor kettő újabbat vonnék be a beszélgetésbeként, és Lukakut, bár előbbiről most azért nem lehet állítani ebben a szezonban, hogy az lenne.
Hát igen, igen. Itt most megint kicsit szerintem a lélektant kell elővenni, mint korábban mondjuk Lingardnál, és szerintem itt nagyon fontos az, hogy milyen lelki állapotban kezded meg a szezont. Egy eleve, hogy létezel. Ugye Kane nyilvánvaló el akart menni, nem is titkolta, és minden áron váltani akart, mert ő klubtól felákra vágyott, és ez teljesen érthető is. És azok után, hogy mindent megpróbált tenni, azért még el is késik ugye a felkészülésről, hogy engedje klubja elszerződni, és nem sikerül, azok után elkezdeni a szezont, az lelkileg szerintem az
Lionel Messi tavaly ilyenkor állapot. Ugye az ősz az kukába ment, és akkor mondták, hogy hát persze már megunta a Barszát, és már nem fog egész évben teljesíteni, aztán hirtelen így november vége, december eleje környékén így kinyílt a gólzsák, és
Amiután Kane hasonlóan profi, és hát nyilván hasonlóan gólérzékeny, meg tényleg minden a futball, ezért lehetséges, hogy néhány hónap múlva ez valóban megváltozik, és elfogadja azt, hogy akkor most itt van. Már elfogadta, csak hogy ez valami átvált benne, és akkor jönnek megint a gólok. Valószínűleg ez lesz, ha csak nem az történik, hogy ő most titokban már a januárt is úgy képzeli el, hogy majd eligazol. Nem hiszem egyébként, szerintem ez az év ez most már Tottenhamben lesz. És ezzel szemben van egy másik játékos, Romelu Lukaku, aki meg gyerekkori álmát megvalósítva, gyerekkori kedvenc klubjában játszik úgy, hogy ugye már volt ott, de most érett játékosként, első számú csatárként, majdnem 100 milliós árcédulával oda megy, akit kvázi megváltóként várnak, ugye, hogy most így a vészes gólinséget majd ő valahogy helyrehozza, hát most idézőjelben igen, de hát ugye Werner, hát óriási csalódás, Havertz nálam nagyon nagy csatár egyénisége lehet a következő évtizednek, de azért még ő sem váltotta úgy gólra a helyzeteket, ahogy kellett volna, és akkor itt van Lukaku. Szóval az a két lelki állapot, ezt merőben más, és ezen a meccsen is ez szerintem ennek jó példája volt, még úgy is, hogy igazából nem róluk szólt ugye a meccs.
Nem róluk szólt, bár ugye Lukaku azért, amit Kénnél kiemeltünk az előző szezonban oly sokszor, hogy ha nem is ő szerzi a gólt, akkor a mozgásával, az indításaival, azzal, hogy elviszi a védőket, mennyit tud tenni a csapatért, ezt most megint csak Lukakutól láttuk inkább, mint Kéntől, mert Lukaku ugyan gólt nem szerzett, de az ő elvégzett munkája az nagyon kellett ahhoz, hogy ez úgy alakuljon, ez a meccs, ahogy alakult.
Persze, meg az, hogy rá nagyon mindig figyelni kell, akár nem is egy embernek, többnek, nem hagyhatod magára egy pillanatra se, ez egy nagyon erős koncentrációt igényel, és azt lényleg látható Lukakunál, hogy ez az elmúlt kettő vagy három, vagy mennyit volt most itt terve, nem is tudom hirtelen, mindegy, aztán kettőt.
Kettő.
Igen, hogy ez alatt még érettebb, tapasztaltabb játékosát, amit ő is elmond magáról, de ez valóban tényleg nagyon látszik. Ugye sokat szapulták még korábban a labda átvételit, első érintés néha nem olyan, ugye, mint ami egy ilyen szintű játékostól kéne. Most már nem látom ezt igazán.
Hát változtatott az étrendjén, igen, ugye Olaszországban igen. Egy olyan tésztát kezdett lenni, amit korábban...
Ronaldónál nem is említettük az étrendet.
Hát nem, ezek nyilván olyan dolgok szerintem, hogy és nem, ez nem, nem Olaszország meg Anglia, hanem csapat és csapat, meg dietetikus és dietetikus, meg erőléti edző közötti különbségek. Van, akinek tud egy olyan tanácsot mondani, szerintem itt erről van inkább szó, egy dietetikus, amivel egyébként, amit akár tovább gondolva, meg beépítve a mindennapjaiba, nagyon-nagyon jól tud hasznosítani egy játékos.
Ez így van, és ezt a sok néhány százalékot egymást felé teszed, az egyik ez a dietetikus, a másik Conte személye, hogy ő elmondja neki, hogy mozog, hova mozog, hogy kell játszani, a harmadik, hogy tudja magáról, hogy a szériában, ahogy elmondta, csak néhány lehetősége lesz, és abból kell gólt szerezni, tudja, hogy egy Unitedben lehet, hogy még ott, ugye mondjuk, amikor támadott a United, és van 5-6, és akkor egyet majd berúg, akkor az is elég. Szóval ezeket így, és ebben is fejlődött, és ezt egymás felé teszed, akkor az már nem néhány százalék, hanem 10-20 százalék, és az már annyit ér, hogy a világ egyik legjobb csatáraként beszélünk róla.
De persze itt is arról beszélünk, hogy elkezdi azt mondani mondjuk Conte neki, vagy elkezdi a valamelyik edző mondani neki, hogy figyelj, törekedj arra, hogy minél kevesebb labdaérintésből játsz tovább a labdát. Onnantól kezdve szerintem az beférkőzik az a kis gondolatfosztány az övéi közé.
Csak ezt kell mondogatni akkor a csatároknak.
Nem mindenkinek egyébként, tehát nyilván van, akinek meg pont akkor jönnek ki az erények, hogyha többet vezeti a labdát, hogyha passzol, hogyha nem azonnal a lövőhelyzetet keresi. Lukaku nyilván egy sokkal komplexebb és érettebb játékos lett az évek során, mint volt, és ehhez ugyanúgy hozzájárult az interes időszak, mint a belga válogatottban. Az olykor megváltozott szerep, ugye a baloldali támadó szerep a védekezéseknél, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amiben ő előre tudott lépni, és folyamatosan fejlődni tud még most is.
Igen, ez így van. Ettől még nálam a sorrend Kane, Lukaku.
És nálad egyébként, hogyha Kane-re visszatérünk, akkor amit Doma itt említett, ez a forgatókönyv, hogy akkor ilyen október-novemberre majd a régió magát idézi?
Hát szerintem muszáj lesz, mert hát egyrészt tényleg az, hogy ismerve vagy olvasva ugye arról, hogy ő is a legnagyobbakhoz hasonlóan mennyire profi, és mennyire csak az hajtja, hogy a legjobb teljesítmény legyen.
Hát persze, ez egy ilyen ambíció, tehát ha most ő rosszul játszik, akkor egy év alatt is az ázsiója az képes visszaesni, még ha évek óta szenzációs, amit csinál, de ha egyébként egy velakottként kell megvenni valakinek, az nyilván...
Mert nem most vonjunk ebből mérleget szerintem. Öt forduló volt Angliában is, ugye?
Igen. Hát azért kérdezi a Tibi, igen, ez jogos, hogy változik, és fog. Én szerintem is változik. Ez majd nyilván az sem mindegy, hogy milyen játékstílust próbál majd a csapatával megvalósítatni Nuno, mert ugye már láttunk azért ilyen Spurs-öt is, meg olyat is ebben a szezonban. Meccsen belül is láttunk ilyet, meg olyan is. Nem játszott még egyszer sem ennyire bátran talán, mint a Chelsea-en az első fordulóban, ennyire agresszíven, magasan letámadva viszonylag az ellenfelet.
Na, de hát ez a következő kérdés, hogy azért az nem csak Kane rossz állapotából fakad, hogy meg volt az első olyan meccs az előző fordulóban a Crystal Palace ellen, amikor se lövése, se 16-oson belül labdaérintése nem volt a Premier League-ben, soha előtte ilyen nem fordult még elő vele. Most a Chelsea elleni mérkőzésen, ahol ugye te is mondod, hogy egy bátrabb futballt próbált játszani, kettő volt. És ugye itt tenném oda Cristiano Ronaldo 9-ét.
Igen, hát jó, nyilván más, hát valószínűleg Nuno-tól még ez is egyfajta bravúr, hogy így ilyen felfogásban küldte ki csapatát. Lehet, hogy meg akarta lepni egyébként a Chelsea-t, lehet, hogy ez egy nagyon direkt taktikai húzás volt, mert készülhetett a Chelsea arra is, hogy egy ilyen Spurs-től egy ilyen Manchester City elleni futball lesz, amikor abszolút megszállja a saját térfelét, nagyon szűkíti befelé, tehát befelé tolódik, hogy inkább hagyja a szélt, és akkor belül több emberrel védekezve játszik. Ehhez képest ugye tényleg nagyon energikus foci volt ez ahhoz képest, amit eddig láttunk. Abból szerintem azért lehet építkezni, mert ha nem Chelsea szintű csapat ellen is hasonlót meg tud mutatni a Spurs, akkor azért hazai pályán pláne az szerintem az győzelmeket érhet. Nyilván van egy pár klub, amelyik ellen nem, de nagyon sok ellen igen, ez pozitív. De aztán most ugye majd jön egy Arsenal elleni meccs a Spursnek, pont az egy nagy, ilyenkor mindig egy nagy kérdés, hogy akkor most visszatér-e Nunohoz a játékmódhoz, amit ő szeretett a Wolves-ra, és akkor ott majd láttunk egy olyan Spurs-ot, amelyik védekezik, és abból próbál, vagy ott is egy ilyen hasonló, úgyhogy vannak kérdések. A legfontosabb a Spurs-nél nyilván az, hogy mindenki egészséges legyen. Ez a Crystal Palace elleni meccs abból a szempontból csalóka volt, hogy nagyon sok hiányzó volt, nagyon fontos emberek, és most meg, inkább annyi, hogy nem edzhettek ugye együtt a csapattal azok az emberek, akik nagyon fontosak lennének, plusz igen, hiányzó, konkrétan hiányzó Moura meg Bergwijn, tehát azért előre nem nagyon tudott cserélni.
Hát igen, meg azért valószínűleg még Son sem tökéletes állapotban a vádli sérülése után az Argentínából visszatérők, ahogy említetted, gyakorlatilag külön edzettek a csapattól, tehát az ideálistól ez még mindig messze volt ez a mostani
helyzet.
És ez
Kane-nek is segíthet még, tehát hogy az, hogy Son 100%-os legyen, az szerintem elengedhetetlen neki.
Hát ez így van.
De azt látjuk már, hogy ez a Spurs, ez hova pozícionálható, így akár Nuno elképzeléseit, akár itt egyébként ezt az elég jó felsorolást nézve, mert nagyon jó játékosai vannak továbbra is.
Az első konferencia liga kiírás győztese?
Hát nyilván az egy olyan, egyébként az egy olyan terep, amin muszáj lenne rámenni arra, hogy valami szép eredményt elérni, mert miért ne? Hát most a trófát már 1000 éve nem nyert az a klub. Tehát
igen,
most...
csak ott mondjuk van egy olyan lehetőség, amit többször elmondtunk az Arsenallal kapcsolatban, hogy ők remekül használták arra az Európa Ligát az elmúlt években, hogy megtalálják a Sakájukat, a Smith-Rowe-jukat, azokat a futbalistákat, a Willockot, akik aztán később a Premier League-ben is hasznosíthatóak. Tehát nem ezt az utat kéne járni a Spursnek is, hogy olyan játékosoknak lehetőséget adni, akár többet is, akik még csak ott a keretnek a közelében vannak, a meccskereteknek a közelében?
Játékost már sokat találtak, trófeát még nem, úgyhogy
az... igen, tehát itt ez ilyen, szerintem ez ilyen klub szinten dől el már inkább, tehát hogy mik a célok, mi a fontosabb egy klubnak tényleg, hogy hát megpróbálni.
Jó, de ne haragudj, tehát a, hogyha... A...
Nem lesz azzal bejjebb a Spurs valóban, hogy most egy hogy fölemelhet egy ilyen konferencialiga serleget, hát most az, igen, nem tudom mennyire. Vagy nyilván szurkolnak.
Látod már egyébként ezt a trófeát? Hogy néz
nem.
Ki?
Nem.
Hasonló az Európa Ligához, nem? Vagy
gondolom, hát, igen, az
minél nagyobb, hogy minél értekesebbnek tűnjön, gondolom.
De mondjuk, ha José Mourinho ülne ott a kispadon, akkor ezen egyáltalán nem nevetnék.
Van egy olyan klub, aminél José Mourinho ül a kispadon, és a konferencia ligában szerepel, csak úgy mondom.
Pontosan.
Hát és jelen egy Roma Spurs döntő Mourinhoval, és akár attól függ, nyilván kiesik ki az Európa Ligából, de hát onnan azért gyanítom, hogy nem olyan csapatok esnek majd ki.
Hát pont amiatt, ugye kiesetnek BL csapatok is. Úgy, amit mondtunk, hogy lesz.
Mi lenne, ha megnyerné a Liga kupát és a konferencia ligát a Spurs? Örülnél neki?
Amikor?
Egy ilyen duplának. Hát most, ebben a szezonban.
Egy konferencia ilyen... ligát, meg?
Liga kupa.
Liga kupát, jó, igen. Ja, igen, hát az a...
Meglennének a trófák, amit oly régen áhítanak a Spurs.
Igen,
de ezért mondtam Mourinho, tehát, hogy ez trófea, trófea.
Igen, ja, mondjuk igazad van, most az Európa Ligából harmadikok fognak kiesni, ugye az Európai Konferencia Ligába. Igen. Nehezen találok olyan csoportot.
Az EL-ből kiesővel játszik van, a Konferencia Ligában induló, tehát meg lehet nyerni, nem? Hát szerintem nem ezek kellene, hogy legyenek a prioritások. Egy valamit, magára valamit adó klubnál az kell, hogy top, hogy a négyben legyen, első négyben legyen. Hosszú távon a Spursnél is ez kell, hogy legyen a szél. Már nem csak hosszú távon.
De ide ne tudod képzelni?
Nem tudom elképzelni, mert az átigazási piacon ennél jobban kellett volna mozogni. Én el tudtam volna képzelni egyébként azt is, hogy eladjáként, hogyha cserében, hát hogyha a Cityből olyanok jönnek, akik már tényleg abszolút Premier League szinten is a tophoz tartoznak, tehát mondjuk, ha elhozza helyette a Laporte, Jesus, Sterling hármast a Kane, amiben valószínűleg nem ment volna bele a City, de ki tudja, mert például mind a három elkívánkozott, az egy olyan csapatot, vázát teremti meg, ami esélyes a top 4-re, vagy Traorét, Adama Traorét a Wolves-ból. Ugye van angol szóban ez a game changer kifejezés, aki egymagában meg tudja változtatni a meccs menetét, egymagában meg tudja nyerni. Tehát egy nagy klubnak szerintem ilyen játékost kell igazolni. Nálam Traoré az. Ő egymagában képes lehet megnyerni egy meccset. De ezt nem tudta a Spurs megvalósítani, és hozott egy ilyen game changer, vagy vitt egy ilyen game changer-t a Chelsea, hogyha arról is akarunk beszélni, nem csak
ne akarunk, csak de volt is ott egyébként. Tehát most a Chelsea többek között szerintem attól is ennyire jó, mert tele van olyan karakterekkel, akik képesek a különbséget jelenteni. Most Thiago Silva jelentette ezt?
Hát ő lenyűgözően futballozik, ez tény, és azért mindig van egy kétel, hogyha valaki egy bizonyos kor után megérkezik a Premier League-ben, akkor még képes lesz megállni a helyét. Az tény, hogy más azért valószínűleg belső védőként megérkezni, mint egy mondjuk egy ilyen tízesként, vagy csatárként a Premier League-ben, mert mást igényel, de az ő abszolút kasszisát mutatja, hogy tényleg egy ilyen végülis egy első idő a jó futballozó Spurs ellen is ilyen meccset produkált, és befejeli azt a labdát, és még van helyzete, és hátul, ahogy összefogja ezt az együttest, nem tudnak nagyon túljutni rajta.
Igen, most ők versenyeznek Cristiano Ronaldóval, és ez itt végig egy komoly verseny lehet közöttük, hogy ők ketten a legidősebb gólszerzői a Premier League idei szezonjának, azt hiszem 141 nappal idősebb Thiago Silva, ugye 3 nap múlva ünnepli majd a 37. születésnapját.
Ronaldo februárban.
Igen, és az azért szerintem önmagában egy bámulatos dolog, hogy Thiago Silva-na ne felejtsük el, hogy ő még a brazil válogatottnak is alapembere. Tehát, hogy itt azért kettő olyan csapatról beszélünk, a Bajnokok Ligája címvédőjéről, amelyik most szerintem talán az összes csapatot nézve Európában a legjobb formában van. Ott egy ilyen meccsen, egy ilyen rangadón alapember tud lenni, és akkor ha egyébként éppen elengedik őt Brazíliába, vagy a különböző szabályok lehetővé teszik, hogy ott is játszon, ott is egy
és ezek után széttárt karokkal nézed a Paris Saint-Germain tulajdonosait, és talán Leonardo-t is, bár nem tudom, hogy mit tervezett, hogy miért nem volt ez így jó, miért kellett Ramos, vagy...
Igen, de hát azért Ramos hasonló szintem, vagy nálatok. Tehát szerintem az egy Ramos Márkinyos...
Hasonló szint, csak
Ramos
ott van.
Márkinyos, igen, világos, ott
és
volt.
És más fizetésért szerintem, tehát Ramos igen. Magasabb fizetésért.
Jó, valószínűleg igen. De mondjuk ott egy Ramos Márkinyos összeáll, ott se lett nagyon baj, de igen, de visszatérve...
nem azért mondtam,
jó, igen.
Hát, világos, és még Kimpembe is ott van.
Igen. Jogos, és... Igen, hát Thiago Silvánál tényleg az egy kicsit ilyen Van Dijk effektus lett ő a Chelsea-ben, hogy ő jelenléte az a többiek játékát is felemeli, és egy csapásra mindjárt sokkal jobb futballistának látod Rüdigert is mellette, mint amilyennek gondoltuk. Ugyanez volt ugye Van Dijknál, hogy Gomez micsoda tehetség, láttuk, hogy van benne, de ott lett nagyon stabil, magabiztos, önbizalommal teli futballista, ezt látjuk. Most is Christensen, hát miket hibázott azért ugye az évek alatt a Chelsea-ben?
Mi ez a mentés ott az első fél időben?
És most meg azt látjuk, igen, hogy egy sokkal érettebb játékos, és ha nem is csak Thiago Silván múlt ez, de azért nagyban múlt azon, hogy ő megjelent közöttük.
Hát igen, mert amit te is mondtál, olyan kisugárzása van, hogy egyszerűen az ember nem tudja elképzelni, hogy mellette hibázni tud, vagy hogy ő, tehát még egy kepával is terhelve a kaput, ez egy viszonylag jól kinéző. Hát mondjuk azt, hogy kepa begörcsön a 71. percben, azt kikérem magamnak. Tehát hát nem láttam ilyet, hogy a kapusnak görcsöl a vádlia egy meccsen.
Pedig annyira nem dolgoztatta meg a Spurs, de igen. Hát, vagy lehet, hogy nem dolgoztatta meg eléggé, és közben ott mozgott folyamatosan.
Vagy is a
húzás. Na mindegy, szóval...
Végig ott vádlizott, nem? Az oldalvonal mellett, és az már túl sok volt, hogy súlyt is...
Bemelegedve maradjon.
De figyelj, tehát én azt nem tudom elképzelni, tényleg, hogy milyen edzettségi állapotban kell lennie az embernek, ahhoz most nem akarom kipécézni Kepát, de ez eszetekbe jutott, hogy...
Ez meccs terhelés, Tibi, a meccs az teljesen.
De kapusról beszélünk, Doma. Tehát, hogy nem arról, hogy futott 12 kilométert
hát
a pályán.
Hát történt valami, ott nem tudom, hát... Mindegy, értem, mit mondasz, nagyon furcsa valóban.
Jó, tehát azért volt görcs valószínűleg, mert ki lehetett húzni, és az is egyébként egy elég sajátos döntés, hogy valaki fogja a labdát, és mindenfajta bírói sípszó nélkül leül, és akkor elkezdi húzogatni a saját lábát. Tehát nem kidobja a labdát, hanem úgy dönt, hogy ott megszakítja a játékot. Igen. Ott, hogy egyébként, hogyha oda megy egy csatár, és így kiemeli a labdát, akkor azt bevihette volna nyugodtan a kapuig.
Nem sípszó, akkor miért nem világos, de ja. Igen. De tényleg, hogy még arra visszatérve, hogy az a Chelsea-ben tényleg az a lenyűgöző, hogy ha megszerzi a vezetést, az az ember érzés, hogy nincs csapat, amelyik fordítson ellene, hogy legyőzze. Most amellett, hogy ugye dicsértük sokat Lukakut, és hogy azért javult előre is ez a Chelsea jobb helyzet kihasználása, de az egész csapat tényleg, ahogy beállt Kanté, egészen más lett ugye a játékképe, és nem, nehéz. Tehát, hogy ha ez a csapat vezet, utána már nagyon nehéz. Ugye...
Hát meg egyébként is, tehát arról beszélünk, hogy, tehát lehet, hogy lehetne aggódni amiatt, hogy nagyon a szezon kezdetén tartunk, a Chelsea mégis úgy tűnik, hogy csúcsra van járatva, csak ez az állapot, ez 9 hónapja tart a Chelsea-nél, amióta megérkezett Thomas Tuchel és Löw Zsolt. Azóta, most jó, persze volt egy-kettő rosszabb meccs, mint az Aston Villa elleni az utolsó fordulóban, meg a
volt egy döntő... Brom elleni még ott az elején, amikor a kiállítás, ugye, és akkor egy ötös, de hát az ilyen tényleg abszolút egy ilyen kis
iklás. Igen, az egy ilyen hiba a mátrixban. Meg esetleg a...
Meg FA Kupa döntő.
Így van, esetleg a Leicester elleni FA Kupa döntőt lehet ide hozni még, de hát ezek tényleg nagyon-nagyon, tényleg nagy számok törvénye alapján egyszer...
Hát az FA Kupa döntő ráadásul cserecsapat volt, hogyha jól emlékszem, mert...
Tehát igen, de nálam tényleg az a bámulatos inkább, hogy egyrészt, hogy ennyire gyorsan Tuchel a kézjegyét le tudta tenni, és hogy a Chelsea úgy játszott pillanatokat, ahogy ő elképzelte, aztán ez persze egy idővel egyre jobb lett, de hogy ez így javult, és a másik, hogyha nincs is mindig ilyen tényleg ilyen sziporkázóan jó focia a Chelsea-nek, de ez az egység, ez hogy nagyon koncentrált a játszó, hogy nem lehet átmenni rajtuk, nagyon tudatos, ez tényleg emeli valószínűleg a többiek fölé, miközben persze hát az a klasszisok sorát, azért a Premier League adásokban már az előző szezonban mondtam, hogy ennek a Chelsea-nek a következő szezonban, tehát a jelenlegiben egyértelműen a bajnoki címért kell küzdenie ezzel a játékos állománnyal. Nem azt mondtam, hogy bajnok lesz, de hogy azért kell mennie. Akkor még azt gondoltam, hogy ez elérhető Frank Lampard-dal is, aztán kiderült, hogy ő még talán ehhez tényleg tapasztalatlan, és lehet, hogy majd egy pár év múlva lesz olyan szintű edző, ami ennek reméljük, de egyelőre nem. És megjelent Thomas Tuchel az ő tapasztalatával, és az ő nyilván hatalmas tudásával, meg tudta, hogy kell bánni ezekkel a játékosokkal, és mindjárt egy csapásra egészen más Chelsea lett belőle. Ugye akkor is azt mondta, hogy ő azt akar élni, hogy nagyon kellemetlen legyen a Chelsea ellen játszani mindenkinek. Kicsit ilyen kloppos megfogalmazás volt. És ez így van. A Klopp is azt akarta a Liverpool, hogy senki ne akarjon a Liverpool ellen futbolzni, mert tudják azt az ellenfelek, hogy az a kínok kínja, hogyha neked a Liverpool ellen kell focizni. Kicsit másképp az a Liverpool ellen, mint a Chelsea ellen, ugye? De a Chelsea ellen is az.
Van valahol lyuk vagy rés?
Most, hogy mondtad egyébként, lehet, hogy, és ez erre is válasz egyébként, hogy lehet, hogy az is hasonlóság Kloppal, hogy vannak olyan játékosok, akikről azt gondoljuk, hogy amúgy szoktak hibázni, Christensen akár, Marcos Alonsót rengeteget szitták, Kovácsics se volt mindig olyan formában, mint most, és hogy lehet, hogy igazából csak az önbizalma nőtt meg nagyon ennek a csapatnak, aztán lehet, hogy ezt egy picit ki lehet pukkasztani, de
nem
ilyen...
Látom, hogy.
Mindig van olyan, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem nagyon tud rosszabb lenni, ugye Liverpoolnál volt ilyen, de ott kellett, lehet a sérülés hullám, egy Van Dijk kiesés, meg még néhányak, és akkor ott is megtört valami, ott is a legyőzhetetlennek tűnő csapat egyszeriben legyőzhető vált. Most a Chelsea-nél igen, hogy ez mikor következhet be, ezt most valóban nem nagyon látni, de biztos, hogy itt is lesz olyan az önbizalmat, meg ugye hát a győzelmek azok növelték, ahogy egyre jobb lett a csapat, ment előre, és Tuchel meg nyilván valószínűleg nagyon jó pedagógus is, és tud bánni ezekkel a
ez a kérdés akkor... számomra, hogy akkor nem lett jobb játékos se Marcos Alonso, se Azpilicueta mondjuk, bár ő azért nem tartozott azok közé, akik olyan nagyon hullámzóak lettek volna, de Kovácsicsnak nem volt egyértelmű a helye szerintem a kezdőben a Chelsea-nél.
Hát igen, hát most attól függ, milyen játékrendszerben játszol, igen, de azért közel volt. De mondjuk tényleg ez a három belső középpályás, Kanté, Jorginho, Kovácsics, játszom bármelyik a háromból, ha csak két belső középpályással akart, nagyon rosszabb nem lesz a Chelsea, nyilván Kanté az első számú, neki mindenképp pályán kell lennie, de Kovácsics is, hát az ő labdaszerzéseivel és abból a ritmusváltás megindulás, tehát abban meg ő egyedülálló talán a világon.
És Saul a negyedik.
És Saul, hát neki majd most, neki lesz majd ez, ahogy is van, mert direktan Chelsea kivel van, Zenit, Juve, Malmö, neki majd a Malmö meg a Zenit. Én azt hiszem.
Hát legalábbis egyelőre, az első mérkőzés aztán alapján lehet, az megdöbbentő volt, hogy milyen rosszul nyilván szállt be. Főleg az atletikus évek után én egy ragyogó játékosnak tartom.
Nyilván egy klasszisról beszélünk.
De tényleg nem. Igen, 9 párharcból egyet megnyerni, az elég.
Hát ez egy újabb edzői feladatuhának. Ezzel is megbirkózik, hogy innen kicsit mélyről, tehát így az első meccs rossz.
Jobbnak kell lennie Saulnak, tehát hogy ez nem
úgyis jobb lesz, meg klasszis, persze.
Danikám, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és mi pedig rövidesen folytatjuk más bajnokságokkal. Más bajnokságokról egyelőre most nem lesz szó, mert Angliában játszik Matic, aki egészen kiválóan teljesített a hétvégén az Aston Villában. Könnyen előfordulhat, hogy a lengyel édesanyával rendelkező játékos majd a lengyel válogatottban a magyar csapat ellen is pályára lép, mert hogy elég sokadik jelen pillanatban Angliában a sorban a jobb hátvédek között, viszont azt lengyelek alig, ha nem tudnák őt hasznosítani, Berezinski a Sampdoria kiválósága mellett.
Ha már Angliáról volt szó, James Rodriguezről is láttam egy hírt. Lehet, hogy elhagyja az Evertont? Mi lehet a célállomás?
Hát Katarról beszélnek. Rafa Benitez nem feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy az egykori Real Madrid kiválóságot maradjon a csapatánál. Ugye Ancelotti vitte még oda az előző szezonban, állandó sérülésekkel is bajlódott, és könnyen elképzelt, hogy inkább a pénz irányába mozog.
Több olyan játékos is van Spanyolországban, akinek már inkább Szaúd-Arábia néznek ki a kora alapján, de közülük ketten kiemelkednek. Diego López, aki ugye volt a Real Madrid kapusa is, most az Espanyolnál kapus, és 39 évesen még mindig kezdő. A Betis-szel játszott az Espanyol egyébként, Sevillában, a Betisben viszont nem volt kezdő végül Joaquin, sőt, csereként sem állt be, úgyhogy ez egy elég mínuszos hír. Ettől függetlenül szép lett volna, hogyha egy 39 és egy 40 éves játékos a spanyol élvonalban összecsap, de azért nagy volt a barátság a meccsen. Kevésbé volt ilyen barátságos az Atlético Madrid Athletic Bilbao, ahol João Félixet magyarázás miatt állították ki, rögtön kapott egymás után két sárgalapot. Az Atlético Madrid 0-0-ás döntetlent játszott csak úgy, mint a BL meccsén a Porto ellen. A Real Madrid viszont az utolsó pillanatban, ahogy az Inter ellen a BL meccsen, megnyerte a Valencia elleni rangadót, és most jelen pillanatban vezeti a tabellát.
Ezek csapatépítő győzelmek azért, nem? Itt az utolsó
A Real Madrid idén nem csak azokon a meccseken, amit az utolsó pillanatban fordított meg, hanem a többin is. Most már a hatodik gólját lőtte így néhány meccsen a 85. perc után.
És a végére egy szomorú hír gyászol az angol és a világfutball, hiszen elhunyt 81 esztendős korában Jimmy Greaves, a Tottenham, illetve a Chelsea egykori legendája. Rengeteg csúcsot még ma is ő tart az angol futballban, és ezeknél a kluboknál, amelyek szóba kerültek az imént, világbajnok is volt, úgyhogy természetesen részt vettünk nekünk is a család felé.
Ami viszont megmarad, hogy ugyebár Alan Shearer szokták emlegetni a Premier League rekordereként, de hogyha visszább megyünk, neki 357 találata van az angol élvonalban, tehát hogyha a teljes angol bajnokság történelmét nézzük, a teljes történelmét, akkor ő a rekorder valójában. Más kérdés, hogy ugye amikor világbajnok lett 66-ban, akkor csak a csoportmeccseken játszhatott egy sérülése miatt, ezért lehetett benne egy kis keserűség, viszont ahogyan ez Angliában szokás, ő is nagyon népszerű televíziós szakértő lett utána.
Már is folytatjuk. Haraszti Ádival még hozzá, mert hogy beszéljünk először arról a teljes terjedelem egyik alapítójával, hogy most alapítottál egy új podcastot.
Igen. Szerintem soha senki nem fogja kitalálni, hogy ki lesz az első adásnak a vendége. Nagyon új még az egész dolog, de az, hogy ha valaki tudja, hogy mennyire vagyok halogatós típus, az szerintem Tibi. Tehát, hogy annak idején, amikor a teljes terjedelmet is elindítottuk, akkor én lett is már egy jó éve biztos, hogy dédelgettem egy hasonló gondolatot magamban. Most ezzel is ez a helyzet, hogy ez már akkor is motoszkált az én fejemben, jó lenne ilyesmit csinálni, amikor még együtt csináltuk ugye a teljes terjedelmet. Aztán tavasszal már odaig eljutottam itt az éppen alakuló lezárások közepette, hogy már beszereztem a cuccokat, ami szükséges volt hozzá, kábelt, meg mikrofont, meg kis rögzítőt, meg SD kártyát, meg mit tudom, meg mindent. Aztán most, hogy összeállt végre, hogy nagyjából
az úgy sikerült. Megérett.
Igen, ezért élelem nagyon magamban, aztán most úgy tűnik, hogy ez lassan össze is jön majd.
Doma, kérdezem meg, miről fogsz szólni, mert én tudom.
Hát akkor mondd el te.
Nem, mégiscsak.
Úgy autentikusabb. Igazából ilyen abszolút egy az egy interjú podcastet szeretnék készíteni, amiben mindenki kibontakozhat, amennyire kedve van, bízom benne, hogy majd nagyon, és igazából, mint ahogy ez a teljes terjedelemnél is az egyik fő motiváció volt, bármiféle terjedelmi megkötés nélkül, tehát amennyire jól esik, hosszan, kiadósan, reményeim szerint tartalmasan, érdekes.
De igyekszel majd a sport témájába terelni, vagy pedig kevésbé?
Is. Úgy vagyok vele, nyilván első körben az lesz a legegyszerűbb összehozni meg olyan vendégeket, akiket egyébként is ismerek a saját munkámon keresztül, őket lesz könnyen majd meggyőzni, hogy elmerhetnek jönni egy ilyen podcastbe beszélgetni nélkül, hogy bármitől tartaniuk kellene, úgyhogy nyilván első körben a sporthoz közelebbi vendégek lesznek majd meg. Alapvetően tehát magamat sem akarom meghazudtom, tehát nyilván is ebben élek meg, ez érdekel a legjobban. Tehát szerintem javarészt azért a vendégek többsége ilyen-olyan módon a sporthoz meg a médiához kötődni fog majd, de abszolút vannak itt a terveimben már most olyan vendégek is egyébként, akiknek meg csak minimális közük van mondjuk a sporthoz, vagy semmi sem, úgyhogy ez lenne a válasz erre egy hirtelenjében.
No, hát most a sportról fogunk beszélgetni, bármi meglepő, és azon belül is a fociról. És szerintem kezdjünk, vagy haladjunk időrendben, és kezdjünk itt az európai kupamérkőzésekkel. Mi az, ami neked egyébként a legemlékezetesebb volt a kínálatból? Mert tényleg elég bő, és még azért eléggé az elején vagyunk ahhoz, hogy abban nyúljunk meg, abba kapjunk bele, amiben csak szeretnénk.
Hát nyilván most itt a hétnek az egyik legerekesebb eredménye az persze a Unitednek a veresége volt a Young Boys-szal szemben, de nekem meg pont a Fradi meccsével párhuzamosan a csoport másik meccsét volt szerencsém közvetíteni, a Betis és a Celtic között, ahol 2-0-ra ment a Celtic, a Betis megfordította a meccset, vezettek már 4-2-re, aztán azt hiszem 85. percben sikerült egy gólt kapniuk, 4-3 volt a vége, és még esélye is lett volna a Celticnek arra, hogy legalább egy X-et kihúzzon Sevillában, úgyhogy egyébként marhára nem érdemelték volna meg. Úgyhogy szerintem a hét egyik, hanem a legjobb meccset sikerült kifognom itt az európai kupa mérkőzések között. Kár, hogy rajtam kívül nem sokan látták.
Ráadásul elvileg egy néző, egy Celtic néző bent maradt a WC-ben, hogy láthassa a meccset.
Ez is nagyon szép történet, ugye, hiszen hivatalosan nem engedhettek volna be vendégszurkolókat a meccsre. 60%-on volt a stadionnak ugye a befogadó képessége a hatóságok döntése értelmében. És eleve nem tudom, hogy mik lettek volna a karanténszabályok azokra, vagy mik vonatkoztak volna azokra, akik megérkeztek Nagy-Britanniából szurkolóként és nem sportolóként erre a meccsre, úgyhogy az nagyon szép kitartás, meg nagyon szép munka volt annak a részéről, aki ezt így meg tudta oldani, mert...
Hát nézték a biztonsági őrök a mezeket, hogy jó, zöld-fehér, stimmel, nincsen semmi gond, nincs semmi látnivaló.
Ez egyébként nagyon szép sztori. Egyrészt az, hogy az UEFA nem engedte egyik csapatnak sem, hogy zöld-fehérben játszanak ezen a meccsen, mert nem találtak olyan színeszeltest. Ezt nem bírom felfogni egyébként, tehát hogy ez... mindegy, marhaság szerintem az egész. De egyébként meg ugye a Betisnek a színválasztásában szerepet játszik a Celtic is, mert hogy az egyik alapító Skóciából tért vissza akkor, amikor a klubot megalapították, és neki nagyon megtetszett ez a színszállítás, meg egyáltalán a Celtic, úgyhogy...
Kérdezzük az olaszokat, hogy mi a baj a zöld színnel.
Hát az gyönyörű. Na jó, hagyjuk is, mert ezzel még jobban felhúzom magam.
Hát igen, viszont ha már az olaszok szóba kerültek, akkor azt azért látni kell, hogy elég rosszul kezdett az olasz különítmény, mind a Bajnokok Ligájában, mind pedig az Európa Ligában. Bár mondjuk az a Leicester otthonában megszerzett egy pont, az még jól jöhet nagyon a Napolinak. És itt ugye az előző részében is beszéltünk az adásban arról Galambos Dalinak, hogy az Európa Liga ilyen szempontból azért egy érdekes terep lehet idén, azzal, hogy csak az első garantált továbbjutó, a másodiknak az egy veszélyes dolog, nagy, hogy a Bajnokok Ligájából kieső csapattal kell majd mérkőzni.
De egyébként is azt mondom, hogy az Európa Ligának, én ezt is reméltem ettől az átalakítástól, hogy alapvetően jót fog tenni, és ha csak tényleg a csoportbeosztásokon végignéztek, akkor is az, hogy nem nagyon látsz olyan csoporton, mert egyértelműen azt tudod mondani, hogy ez lesz a sorrend, és akkor még ez meg van spékelve egy ilyen, hogy akkor a Bajnokok Ligájából kiesők sem automatikusan.
Minden pozíciónak van igazából jelentősége, mert egy harmadik az a konferencia ligában indul, a második az playoff hely, az első az tovább jut, tehát hogy így jó, mert így tényleg minden meccsnek lehet tétje.
Meg hát ez marra fontos, hogy ellátsz a sor végéig, amikor a csoportok betűjeleit nézed.
Nincs egy meg K.
Igen.
Tehát ez... Meg L csoport.
De hát ez az összes. Most már nem a leggyengébb európai kupa, hanem most már a második legerősebb így az európai, kicsit
és,
így nézzük.
És ezt bármiféle poén nélkül mondhatja abszolút, és azt nem tökéletes megfogom.
De hát ehhez kell a konferencia liga. Tehát ha nem csapolod le a...
Ez meg a puffer, igen.
Igen. Tottenhammel meg Rómával, tehát biztos nem örülnének ennek a meghatározásnak, de hát valószínűleg ők annak sem különösebb. Ebben örülnek, hogy azokra a helyszínekre járnak, amikre muszáj elmenniük.
Bár ezt ugye a Rómánál azonnal elkezdtek cikkezni erről, amikor meglett a sorsolás, hogy 13 000 kilométert kell utazni, majd itt összesen a különböző csoport ellenfelekhez. Tehát az nekik elég izgalmas, meg combos túra lesz. Tehát a Tatanemnek meg rögtön sikerült bekezdeniük a rendel, úgyhogy azért nem olyan egyszerű menet ez a konferencia liga sem.
Zsozénak lesz ideje pizzázni majd útközben.
Azt hiszem, meg kólázni.
Vonaton. Na, akkor beszéljünk is a Rómáról, meg José Mourinhóról. Mi a helyzet? Még itt a mézes hetek?
Hát ez így, akkor az, a mézes hetekből egy gyors coitus interruptus lett szerintem, ez a Bente Godiban tegnap. Tehát azt nagyon jól időzítettem azt a meccset, az első fél időt láttam pont még otthon, mielőtt elindultam volna. A Juve Milánon voltam bent a stúdióban este, és ahogy indultam be, ülök az autóba, látom, teng, eredmény. Na mondom, ezt szépen összehozták, hogy a végére sikerült beérnem aztán tegnap.
De akkor Pellegrini gólját sem láttad még?
Pellegrini gólját pont láttam még. Az még az első fél idő végén volt. Az Del Piero 96.
Igen.
Na, kicsit szebb. Pellegrini, wow. Tehát...
De egyébként ezt a pofonfát azért már rázogatta egy ideje a Rómait az előző fordulókban is, tehát nem volt olyan nagyon nagy meglepetés, hogy egyszer nem úgy jött ki, akár a Sassuolo ellen is alakulhatott volna már úgy ott az ezredik Mourinho meccsen, hogy az az első vereség megvan. Viszont akkor, ha már itt mondtad ezt a Juventus Milánt, akkor beszéljünk arról. A Milán B is túl erősnek bizonyult a Juventusnak.
B, meg... Ez nagyon vicces volt egyébként, és ezt a felállást, hogy ábelelésen nagyon tudtuk hová tenni tegnap, hogy most akkor mit keres majd Tomori ott a védelem jobb oldalán, azt viszonylag gyorsan elvetettük, hogy ebből három védős rendszert akarna Pioli összerakni. Ábelnek az volt a típ, és nagyjából a meccsen, amíg ez is volt a felállás, látszott is, hogy ez itt Alexandrónak szólhatott elsősorban valószínűleg, mert én elég furcsán néz ki most Allegrinek ez a rendszere, hogy felteszi ugyan 4-4-2, de gyakorlatilag ugye Rabiot ahelyett, hogy szélsőt játszana, inkább ott marad biztosítani, és Alexandró megy fel tulajdonképpen a bal szélen, és egyedül ő játsza be, és akkor hogy valószínűleg ennek szánhat esetleg Pioli. Mert az ott benne nagyon furcsa, hogy akkor sem Florenzit hozta aztán be, amikor ugye cserélnie kellett, és jobb hátvédet kellett volna behozni, és akkor inkább Kellő lett az, aki beszállt még az első fél időben. Szóval gondolom, hogy erre jutottunk igazából Ábele, vagy Ábel jutott elsősorban erre, hogy valószínűleg ez inkább Alexandrónak szólt ez a rendszer, vagy ez a felállás.
Igen, viszont azért ott, amikor kiderült az, hogy a Milánban nem lehet Calabria, nem lehet Ibrahimovic, nem lehet Giroud, megsérült Kjær menet közben, akkor az ember azt gondolta, hogy nem feltétlenül a legjobb játékosokról beszélünk csak, de azokról, akik igazán komoly vezérek és karakterek, túl sokat vesztett el a Milán ahhoz, hogy mondjuk egy Juventus elleni mérkőzés sikerrel vívjon meg, de itt most akkor a Milán áll már készen arra, hogy ezek nélkül is tudjon jó meccset hozni, vagy a Juventus nincs nagyon készen még a Allegri alatt?
Azért a túloldali sérüléseket is nézni kell, tehát a múltkor pont azt említettük, hogy még nem teljes a Juvénak a kerete. Most visszatértek, most még azt lehet kifogásként mondani, mert egy jó részük visszatért, még nincsenek formában.
De nagyon kíváncsi leszek, basszus kulcs.
Meg Alexandru is.
Mi lesz Allegrinek az alapvetése majd ezzel a csapattal, mert oké, most ugye Kiezáék már legalább a kispadon ott lehettek, de hogy nagyjából azt a csapatot, meg azt a játékot láttuk szerintem, amit egyébként a pályán szeretne látni majd Allegri. Az lett még egy érdekes kérdés, hogy mondjuk Cuadradónak hosszú távon mi lesz majd a helye, hogy a középpályán akarja őt játszatni Allegri, vagy inkább majd a védelem szélén, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kiézzel majd befér még a csapatba körülbelül. De hogy egyébként hogy ez a csapat, na, ezt leszámítva szerintem nagyjából az, amit Allegri akar játszatni, és ezt töltene el engem aggodalommal, hogyha Juve szurkoló lennék jelen pillanatban.
Miközben azért látsz olyan felvillanásokat Dybalától is, Moratától is, most itt akár a tegnapi abszolút meccsen, az ilyen hosszú sprint után az a befejezés, ami volt, ugye Dybalától kapta a labdát, ott is nagyon gyorsan, nagyon jól döntött, szóval megvan a patron ebben a Juventusban elvileg, hogy ennél azért eredményesebb, igen, jobb játékot játszanak.
Csak ez, hogy nem tudom, és aztán ilyen is lett ez a meccs egy kicsit egyébként tényleg itt a, nem tudom, 10 évvel ezelőtti szériát idézte, hogy Allegri azt mondta, hogy jó, ez tök jó, erre szépen állunk. Ugyanezt csinált, hogy a Nápolyban a múlt héten, és hogy ez a Juventus úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban nem engedheti meg magának, vagy nem tudom, Bonucci és Chiellini is pont 10 évvel idősebbek annál, mint ami 10 évvel ezelőtt volt velük, és lehet, hogy ez is számít ebben, de hogy ahhoz kevés jelen pillanatban úgy tűnik ez a Juventus, vagy nem tudom, ennyire még a szezon elején lennék, de nem látom azt, hogy ebben jelentősen tudnának előrelépni. Szóval nem értem, hogy van ennél nagyobb potenciál, igen, szerintem is ebben a Juventusban, meg jobb ennél a kerete, mint hogy erre kelljen pusztán szorítkozni, hogy találtunk a meccsre egy gólt, akkor köszönjük szépen nekünk, ez nagyjából elég is. Ezt sajnálom igazából.
Benne van egyébként, hogy ebből valami ordinári nagy bukás lesz akár a szezon? Hát nem is az, hogy kiesés.
Nincs valami jó statisztikát.
Az talán
mikor
állt
így utoljára?
Nyilván azt hiszem a 60-as években fordult elő utoljára, hogy az első 5 fordulóban ne nyerjen a Juventus, sőt ott is azt hiszem a 60-as évek elején, de az esetleg akár megtörténhet, ami azért a Juventusnál nem történt meg nagyon régen már, hogy itt szezon közben fogy el a türelem, akár Allegrivel, akár itt a kerettagokkal szemben. Mondom ezt úgy, hogy elképzelhető, hogy mondjuk már januárban nekiállnak itt egy kicsit a kipucoláshoz, esetleg az olyan jelöltek keresgéléséhez, akik segíthetnek ebben a helyzetben.
Ez lesz érdekes, és ezért furcsáltam azt, hogy nem tudom, a Juvénél sem tudták eldönteni, hogy akkor mi legyen Ronaldóval, hogy az ennyire a végére maradt például az ő elengedése is, mert akkor azért ott lehetett volna mi matekozni egy kicsit, hogy akarunk-e még valamit.
Hova akarunk erősíteni.
Így van ezen a kereten változtatni. De egyébként meg azért, mondjuk Kályu Zsorzsot sem láttuk még, tehát hogy van még azokon a játékosokon kívül is ebben a Juventusban, ami esetleg dobhat majd meg itt a későbbiekben. Igen, lássuk majd, hogy mi lesz akkor, hogyha most kiézzel megint egészséges lesz, Bernardeschi is tud majd játszani, és nem kéreckedik le az első fél időben valami sérülés miatt. Tehát csak Allegrinél is ugye azt is szoktuk látni, hogy a szezon elején nem teszi le azért ő feltétlenül a garas, hogy akkor ez a rendszer marad a szezon végéig és kész, hanem hogyha látja, hogy valami nem működik, ő azért bőven tud változtatni, és akkor lehet, hogy látjuk, hogy megint 3 védőben játszani mondjuk ezt a Juventust, vagy hasonló dolgok. Tehát Allegri meg ennél jobb edző, csak szépen lassan szerintem
van akkor a fegyvertára, hogy ő megtalálja majd azt szerintem, amiben működni fog.
Tehát szerintem ebben bízhatnak elsősorban a Juve szurkoló, hogy azért lassan neki is be kell látni, hogy valami nem gömbő, és ez egyelőre nem elég.
De például láttam, hogy a hétvégi Atalanta mérkőzéstek között, tehát ez azért úgy összességében több csapatról elmondható jelen pillanatban Olaszországban, hogy egy kicsit még, mintha az élesség az hiányozna. Az Atalantánál is ez volt az érzés, hogy rengeteg pontatlanság. Az egyébként nagyon gördülékenyen működő.
Spanyolországban ugyanez amúgy, például Atlético, abszolút.
És pont azoknál a csapatoknál, ahol egyébként egy ilyen nagyon jól megfigyelhető, megszabható karaktere van a csapatoknak, ahol van egy tényleg olyan alapjáték, amit unásig begyakoroltak a játékosok, az még, mintha döcögne mindenhol. Az Atalantánál is ez volt az érzésem ezen a Salernitán elleni meccsen, pedig hát ez nagyon szimpi csapat ez a Salernitána, de az Atalanta azért magasabb szintet képvisel lényegesen.
Volt már bal szerencsém hozzájuk ebben a szezonban, akkor nem tűnt ennyire szimpatikusnak, vagy nem volt ennyire működőképes. Aztán nem tudom, hogy az Atalanta magához képest gyengébb teljesítménye nagyította fel mondjuk a Salernitana érdemeit ezen a meccsen, de hogy abszolút sokáig jobbnak éreztem a Salernitanát, és ezt nagyon furcsa kimondani azért egy olyan csapattal kapcsolatban, mint az Atalanta, tök mindegy, hogy idegenben játszottak meg, hogy Frank Ribéryt láthattuk trekvártisztaként a szériában, de kevés volt, nagyon kevés volt az Atalanta, és tényleg nem tudom, hogyha nincsen Zapata, meg nincsen az a kis hiba ott előtte Iličić passzát megelőzően, akkor nem tudom, szerintem egy 0-0 lett volna valószínűleg ennek a meccsnek a vége. Kevés volt, kevés. És nem tudom igazából hová tenni, hogy mi a probléma ezzel az Atalantával. Tehát az megint csak egy intőjelnek éreztem, hogy Ilicsics azért ugye már régóta nem a régi, ez a mondat így értelmes, na mindegy. Szóval, hogy amikor benne reménykedett Gasperini, hogy őt beállítva, akkor valami tud dobni, és egyébként tudod dobni.
Attól függ, hogy a régit az melyik pillanatára igen, és állapotára igen. értjük, mert
igen.
Szóval... voltak régen is rossz meccsei, tehát.
Ez sem volt egy különösebben jó, de érdekes, hogy még ezzel a teljesítményen is egyébként valami tudott dobni azért az Atalanta játéken, és végül is csak volt szerepe abban a győztes gólban. De igen, és nem tudom, Kupmeiner sem mutatott nagyjából semmit, pedig őt is nyilván azért tette be Gasperini a második fél időben, hogy valamit azért... Ja, és az, hogy Capacostát kell betenned a támadó sorba, az mindent elmond arról egyébként, hogy milyen problémáid vannak a csapattal.
Hát miközben egyébként az Atalantának voltak olyan periódusai határozottan a Bajnokok Ligájában, amikor ha már régiről beszéltünk, ahol a régi Atalantát idézte a Gasperini csapat. Az egy nagyon trükkös csoport, ugye a Manchester United vereségével még inkább az lett.
Ezt nem mondtam el a híreknél, bocs, a VRL, nem tudom, figyeltétek-e, Emery-vel a szuperkupát is ideértve, ami ugye a hosszabbítással együtt lett döntetlen, 6-ból 6 döntetlennel nyitotta az évet.
Ez bravúr.
Abszolút, abszolút. Szóval mit mondtok ebben a csoportban? United simán tovább fog jutni, ettől függetlenül, hogy vereséggel kezdett, vagy azért itt megkavarodnak majd az erőviszonyok.
Ebben az izgi tényleg, hogy a többi csapat, tehát a VRL és az Atalanta sem találja még magát igazából itt a szezon elején, úgyhogy ezért lehet, hogy vagy ezért fájhat nagyon ez a vereség most, mert most lehetett volna akkor már is kiépíteni valami előnyt ott a csoport élén. Ehhez képest meg Lingard ajándékozott egy győzelmet a svájciaknak. Nem lesz egyszerű, szerintem egyáltalán, és hát nagyon kíváncsi arra a csoport. Aztán simán lehet, hogy érted, a Villarreal addig se szedi össze magát. Most játszanak majd a Uniteddel.
Hát meg ez azért minden esetben a Villarreal és az Atalanta ellen is szerintem akármelyik nagy csapatnak nagyon nehéz meg rossz játszani, mert nem azt a futballt kapod feltétlenül ezektől a csapatoktól, amire folyamatosan készülhetsz egy átlagos ellenfél ellen, hanem azért egy ilyen nagyon
sajátos. Hát valami hasonló van. Lesz szerintem attól függetlenül, hogy csoportmeccs, mint ami az Európa Liga döntőben volt. Tehát hogyha sikerül valahogy föltörni a Unitednak ezt a falat, amit Emery az ilyen meccseken szeret fölépíteni, akkor oké, de nem is a második fordulóba játszanak, vagy harmadikba lesz a United VRL?
Most a következő, azt hiszem.
Tehát így van, mert az Atalantával játszik oda-vissza a harmadik, negyedik körben a United.
Kicsit bennem van még ez a félelem, hogy ez a komolytalanság dolog, ez a United ellen fog szólni, vagy visszaüthet, de hát nyilván ők is tudják, hogy azért a VRL ugyanúgy esélyes.
Az Inter viszont ugye egy vereséggel kezdett a Bajnokok Ligájában. Ehhez képest az a kép, amit egyelőre most itt a döntetlen kivételével, amit a Sampdoria ellen ért el az előző héten a csapat, a legszebb arcát mutatja Inzaghival is. Sőt, sokszor
Dzekóval is.
Igen, sokszor még az érzése az embernek, hogy olyan dolgokhoz nyújt hozzá jól Inzaghi, amikhez Conte nem mindig tudott.
Igen, és nagyon kíváncsi leszek. Én nagyon optimista voltam Simone Inzaghival kapcsolatban, tehát én azért nagyon vártam azt, hogy egyrészt komoly feladatot is kapjon, minden elismerés a Valációnak félreértés elkerülése véget, de szerintem Simone Inzaghi letett már annyit az asztalra az utóbbi években, hogy abszolút megérdemeljen egy ilyen lehetőséget, amit most kapott az Internél, és az Internek nagyon jól jut a piachoz ebből a szempontból, tehát Conte távozásával szerintem a lehető legjobb döntést hozták. Kíváncsi vagyok, hogy ez hosszú távon mit tud majd adni még a csapatnak, mert kell adni a csapatnak Inzaghinak majd még azért Lukaku és Hakimi távozását feltétlenül még nem hordta ki.
Igen, de Correa, Dzeko egyelőre abszolút jól működnek, úgyhogy lehet, hogy nem feltétlenül ugyanazokkal a szintű játékosokkal sikerült pótolni a távozókat, de nem tűnik sokkal gyengébbnek.
Így van, tehát ebből a szempontból is egyébként. Tehát Dumfries-zel kapcsolatban is sokan kételkednek, de azért meg tudjuk érteni, hogy miért őt választotta végül is az Inter. Nyilván itt árérték arányban is kellett gondolkodni korra, és abszolút egyébként nekem is jó döntésnek tűnik. Ez a Dzeko sztori az izgalmas, de ez szerintem ilyen kármentés volt. Most akkor gyorsan kell, még erre a szezonra biztos, hogy jó lesz, aztán majd utána meglátjuk, hogy mit lehet vele kezdeni. De hogy most erre tényleg ott a vérzést elállítsák, amit a Lukaku féle távozás jelentett itt az Inter mellkasából kitépve, arra szerintem pont jó volt Dzeko.
Lehet kicsit meredek a párhuzam, de ugye a Barszánál is hasonló kármentés volt, jó, más szinteken, de hogy azért nem
biztos... De Jong Messi?
Igen, igen, és a Braithwaite féle, Depay féle érkezések, ugye itt is azért...
Az igen, persze.
Az abban nagyon jól nyúltak bele, hogy Joaquin Correa meg Dzeko egyelőre beválik, és ez a Barszánál egyáltalán nincsen így. Tehát itt is azért arról beszélünk, hogy jelentősen meg kellett vágni a fizetéseket.
Nem
jó, de igen, értem, csak úgy összességében.
Értem, hogy tudom, mire gondoltad. Nyilván azért a Barca stílusában az kevésbé illik bele, nem tudom, tényleg a kocka a háromszögbe Luke de Jong, de valakit meghozni kellett, hogy legalább létszámra meglegyenek. Az Interinál sokkal jobban eltalálták, itt azért háromszög került háromszögbe.
De ott azért valószínűleg pont Simone Inzaghi személye, meg a, amennyire ő ismeri az olasz piacot, miután ugye nagyon hosszú ideje edzősködik
meg
ott.
Koreát.
Meg Koreát, igen, tehát hogy ez sem véletlen.
Kumannal nem
lehet, hogy Gekotól sem lakott messze Rómában.
Lehet.
Úgyhogy ez mindenképpen szerintem egyelőre abszolút biztató, amit az Internél láthatunk. Az egyetlen kérdés az szerintem nem is itt a távozók meg az érkezők kapcsán adódik, hanem Handanovic egyre erőteljesebben, és amiről itt beszélgettünk még az előző szezon végén, meg itt az újnak is az elején, hogy vajon hogyan kezelhető az ő kérdése és az ő öregedése az Inter kapujában, szerintem ez egyre inkább akut kérdésé válik.
Ez nagyon izgalmas kérdés, mert ő meg, ha valakivel kapcsolatban mondjuk akár még egy évvel ezelőtt is abszolút biztos pontként számoltak az Internél, hosszú távon is akár még, azt szerintem abszolút ő volt, és igen, egyelőre a jelek nem jók vele kapcsolatban sem, de úgy tűnik, hogy ez a nagy csapatok közül többnek is izgalmas kérdés lett, hogy mi lesz majd a kapusposzttal.
Hát miközben egyébként a Milánnál egyelőre szerintem a folytonosság az Mennyannal nagyon úgy tűnik, hogy biztosított.
Bizony.
Ugyanez a kérdés felvetődhet a Juventusszal kapcsolatban is, hogy ha egyébként Perin nem alkalmas arra, hogy első számú kapus legyen, akkor miért
nem alkalmas? Tehát, hogy
nem tudom, de akkor miért tartják ott a Juventusnál, hogyha ilyenkor sem adják meg neki a lehetőséget?
Kicsit tehát meg tudom érteni abszolút Allegrinek a gondolatmenetét, hogy egy jó formában lévő Szczesny nyilván jobb, mint Perin. Jelenleg nincs a jó formában. Ha
és mikor nem, jó formában?
Na, ez a kérdés, így van. Hát, na ez az, tehát, hogy azért ez nem most kezdődött nála. Tehát nem arról van szó, hogy most itt ez még szezon elé vagy valami, hanem mondjuk már a Porto meccsre visszagondolnak a jó szurkolók, akkor megint csak elkezdenek, nem tudom, piros könnyet törögetni a szemükből.
Hát meg most csak az idei első öt fordulóból visszagondolnak meccsekre, akár itt az előző fordulóbélre, akár a Zudinéze ellenire. Tehát, hogy ez akkor, amikor az egyébként is gyengén kezdő csapatban súlyos pontokat buksz mondjuk egy poszton, akkor ott az mindenképpen megfontolásra érdemes.
Torinóban nagyobb a gond, maradjunk annyiban azért. Handanovic szerintem továbbra is top.
Én nagyon szeretem Handanovicot, és tényleg nagyon nehezen mondok róla bármi rosszat, de szerintem már nem hasonlítható össze a kettő évvel, vagy három évvel ezelőtt ilyen magával.
Csak nyilván úgyis egy nagyon magas szintet képviselt, és most ha abból annál egy kicsit rosszabb, az nyilván még mindig egy jó, csak mondjuk ez érdekes egyébként, tehát mondjuk most Mennyan abszolút topnak nevezhető az eddig látott teljesítmény alapján szerintem a Milánban. Rui Patricio szerintem marha jó döntés volt a Rómánál, tehát ő is abszolút ez a kategória. Tehát vannak csapatok, akik megelőzték ezen a poszton mondjuk az Intert itt egyelőre itt a szezon elején. Aztán, hogy ez mekkora hátrányt jelent nekik a továbbiakban, ez lesz az izgalmas kérdés, de egyelőre talán még lehet, hogy én is jobban aggódni Szczesny miatt, mint Handanovic miatt.
A hétvége egyik legjobb sztoria volt, nem tudom, hogy figyeltétek-e. Ugye Strakosá a Lációban a Galatasaray ellen egy óriásit hibázott.
Dugrafkázott
az Európa Ligában, és a szurkolók kitettek egy feliratot, amivel biztosították a támogatásukról őt, és még egy kicsit meg is könnyezte egyébként Strakosá, ami szerintem ez most már ritka.
Hát Lingard esetében ugye pont az ellenkezőjéről beszélik, hogy oda kellett tolni a szurkolókhoz.
Hogy... De ez, szerintem ez egy tök jó dolog, nem? Hogyha ilyet szóval lát, hogy hall az ember, hogy még, mert lehet hogy szurkolással is, skandálással is ilyen gesztusokat tenni, de hogyha ez még így megjelenik, meg egyébként még be is járja a világsajtó, az egy nagyon szimpatikus dolog.
Strákosának is azért, hogy mondjam, tehát eleve nem lehet jó hangulatban, nyilván amikor Szárit kinevezték, akkor ő sejthette, hogy volt olyan jóban ő korábban Reinával, hogy nem nagyon lesz esélye alapvetően a csapatba kerülni, ha csak nem kezd el az öreg komoly hibákat elkövetni egymás után, mert azért nála is voltak már necces megmozdulások itt a szezon elején. És akkor még behúzol egy ilyet is rögtön akkor, amikor megkapod a lehetőséget először az Európa Ligában. Szóval ez nagyon, nagyon jó gesztus, és egy nagyon hasznos gesztus szerintem a szurkolók részéről, mert aztán nem kizárt, hogy ebben a szezonban azért lesz még bőven feladat a Strákosának, mert azért Reina sem fiatal nála, és egyébként is benne van nála bármikor az, hogy elszenved egy olyan sérülést, ami több hétre, hónapra kidönti.
Gondolom azért most attól, hogy nem foglalkozol a német focival, teljesen elszakadni nem tudtál tőle. Mit gondolsz a Lipcséről? A Jesse Marsh-féle csapat mikor kap majd olyan bannereket a leláton, amin azt mondják, hogy nem baj, hogy szarul játszotok, mi támogatunk benneteket.
Igen, lassan rájuk férni, az biztos.
Az a baj, eltakarják az óriási Red Bull bannerek, úgyhogy ez nem fér odakint.
Nem, azért ott azért egész jó a kapcsolat egyébként szurkolók meg csapat között. Nyilván nem ilyen kezdésről álmodott a Lipcse, meg nem ide pozícionálja magát a Lipcseben, igazából ez a legizgalmasabb, és nem is nagyon vannak ehhez hozzászokva, hogy így kezdjen a csapat. És úgy, hogy ráadásul ott meg az a folyamatosság meg nagyon tetten érhető, tehát meg az a fajta tényleg németes gondolkodás, hogyan felépítik ezt az egészet. A Jesse Marsh nyilván nem véletlen került annak idén már Salzburgba sem, tehát nagyjából ott lehetett sejteni, hogy mi lesz a terv vele.
Hát ő végigérte teljesen ezt a Red Bull iskolát, és azt is mondják ezzel kapcsolatban, hogy igazából most ebben a Lipsében is azok a játékosok teljesítenek jól vagy kimagaslóan, már hogyha egyáltalán beszélhetünk kimagasló teljesítményekről, akik már régóta ebben...
Ez meglepett, és ez kicsit zavarja és elvileg a többieket. Tehát, hogy nem nagyon szivárok ki nyilván sok infó az öltözőből, de hogy az a hír járja, hogy egy picit azért mérgesek Szoboszlaira, hogy lehet az, hogy ő idejött és egyből megkapja a lehetőséget.
Valószínűleg pont ennek köszönhetően, nem?
Igen, pontosan.
Jó, de közben meg valószínűleg szükség is van rá, tehát azért... Ebből a csapatból, oké, hogy Zabitzer majd meglátjuk, hogy nem tudom, 20 percnél többet fog átlagolni ebben a szezonban a Bayernben, de ő egy nagyon hiányzó játékos ebből a Lipcséből, és ő meghatározó fontos játékosa volt ennek a Lipcsének, és tehát kivel pótolod akkor őt? Tehát azért ezt a csapaton belül nagyon megoldani nem tudták. És úgyhogy volt azért tavasszal is Dani Olmo, meg Forsberg is már korábban is ebben a Lipcsében. Egy jó Szoboszlaira szüksége van, nagyon úgy tűnik jelen pillanatban a Lipcsének.
Hát most igen, több jó Szoboszlaira is szüksége lenne ebben a helyzetben, mert tényleg azért ugye, szerintem nagyon, tehát bántóan nagy volt a különbség a Manchester City elleni bajnokok ligája mérkőzésen is, és ugyanez elmondható itt a Bayern elleni hétvégi meccsről is, még az előző.
Ebben az is benne van, hogy a Lipcse magasra tette azért a lécet, és ebben nem csak Nagelsmannnak van nagy szerepe, nyilván azt sem szabad elvitatni, de azért nem véletlenül Upamecanóra lecsapott a Bayern, elvitték, Zabitzer is ennek a gerincnek egy nagyon fontos eleme volt, tehát két alapvetően meghatározó játékos rántottak ki ebből a csapatból, és ott meg nem tart a Lipcse, hogy ezt így azért tényleg lábon kihordja magából, új megoldásokat kell találnia, más ezen dolgozik, Szoboszlaiban lehet egy nagyon fontos elem, még nem tartanak ott.
Viszont, hogyha Bayern nézzük, akkor tökéletes hetet tudott le. Egyrészt, jó, mondjuk a Bochum...
Igen, kicsit döcögős volt az MS, de...
Jó, de tehát a Bochum meg a Fürth azért szerintem még nagyon nem Bundesliga szint, és nem tudom, hogy ők bele fognak-e rázódni itt a szezon hátralévő időszakában, de...
Vannak kétségeim.
Hát a Fürth-tel kapcsolatban nagyon komoly kétségeim vannak, meg a Bochummal is, de...
Tavaly még volt lehetősége... bal szerencsém, német másodosztályú mérkőzéseket közvetíteni viszonylag gyakran, és sokat láttam ennek köszönhetően a Bochumot is, és én marhára nem értettem, hogy egyébként ez a csapat hogy vezeti a másodosztályt. És aztán jó, persze, hogyha látod a többit, akkor valahol meg lehet érteni, csak nekem van egy olyan érzésem ezzel a német másodosztálya kapcsolatban, és ezt mutatja valahol a Hamburgnak is a szenvedése.
Hát Hamburg, hogy... Schalke, Werder Bremen, ez most milyen
nagyon jó kis csapatok vannak, csak hogy nekem mindig olyan érzésem, hogy kicsit ilyen random kerülnek ki a csapatok ott a szezon végén, akik aztán visszajutnak a Bundesligába. Tehát olyan csapatok tűntek el, nem tudom, az Ingolstadt is, ugye, ami néhány éve ilyen gyönyörű sikersztori volt, hogy hová jutottak ezek, meg honnan jutottak fel a Bundesligába, igen, ott senyvednek most éppen a harmadosztályban megint. Tehát, hogy van egy ilyen elég durva daráló itt a német másodosztályban, és amiből nagyon nehéz kikerülni. És hogy igen, hogyha a Bochum is tavaly elkapott egy jó szériát, ott vannak a Bundesligában, de a Bochum sem Bundesliga
szint. Itt jön ki az szerintem egy picit, hogy 18 csapatos, és egyáltalán nem mindegy, hogy 18 vagy 20 csapatos ilyenkor egy első osztály Spanyolországban, ugyanez még többször előfordulhatna, még több ilyen eszpanyol, meg ilyen eset lehetne. De hogyha már megint hadd utaljak vissza a rövid hírekre, azért az nem volt akármi, hogy milyen Nordderbyt rendeztek a hétvégén a HSV és a Werder között. Tehát azért nagyon régen találkoztak már, és nagyon komoly szurkolás volt.
És úgy, hogy volt azért között a két csapat között, hát 10 pár éve még olyan, hogy a UEFA kupában játszottak egymással. Ehhez képest most meg a Bundesliga 2-ban azért van különbség, a szurkolásban nem nagyon.
Igen, mondjuk, tehát ez egy nagyon érdekes pont, ezt fogalmaztuk meg, és neked szerintem most ez a leginkább autentikus személy, vagy te vagy az, aki ezt megválaszolhatja, hogy most ugye azzal, hogy Bundesligát nézek, ott a tempó azért helyenként óriási, tehát hogy tényleg a Premier League tempóját abszolút lehet hozzá hasonlítani, viszont mondjuk ennyi technikai hiba, meg ennyi alapvetően elrontott passz, meg rossz taktikai elem, az nincsen. Az olasz foci sokkal lassabb, de ott ezeket nem látod.
Igen, abszolút, ez egyértelműen így van teljes
mert
mértékben.
Lassan.
De annyival egyébként meg nem, és ez egyébként nagyon szembetűnő volt itt az első olasz fordulóban, hogy persze vannak ilyen meccsek is, meg Salernitánát is láttam most már többször ebben a szezonban. Nyilván, de
hogy tehát most mi hétvégén egy nagyon jó magyar rangadót adtunk, egy Mainz Freiburgot, az azért vallatni lehetett.
Igen, tehát ott se feltétlenül ugye a játékosok, meg a keretek minősége miatt egy érdekes mérkőzés, vagy hát abból a szempontból is lehet csak más előjellel. De hogy például mondjuk ez a Napoli-Juve is egy hihetetlenül pörgős meccs volt.
Ja, a legmagasabb szinten azért nyilván ez ugyanúgy van, mint ahogy most, hogyha megnézel egy El Clasicót, akkor annak a tempójához szerintem semmi nem hasonlítható. Nem hasonlítható egy Premier League mérkőzés sem. De Olaszországban is a top csapatok egymással azért sokkal nagyobb tempóban, meg sokkal komolyabb ritmusban
tegnapi játszanak. Juve Milan határeset volt ebből a szempontból. Igen, az meg Allegri. Tehát...
Így van, az meg Allegri futballját mutatja, hogy ők egyébként képesek az amúgy sokkal gyorsabban játszó ellenfelek ellen is egy kicsit lassítani, meg oda arra a szintre vinni a játékot.
Nem tudom, a Leverkusen Dortmundon ez nem tűnt föl, hogy olyan nagyon lassúak lennének.
Nem is pont az, hogy
a tempóval... nagyon pontatlanok lennének, bocsánat.
Hát a legmagasabb szinten azért, de egyébként
jó, tudom,
is a
pontatlanság nem
az benne volt, meg ahogy védekeznek ezek a csapatok, például a Dortmund az...
Meg például a Leverkusen.
Hát meg a Leverkusen is, de a Leverkusen egyébként abból a szempontból nekem most itt nagyon hamar kedvencemmé vált, hogy most nem csak itt a Fradi elleni meccsen kimondottan rosszul játszott ez a csapat, előtte azért volt szerencsém már többször is látni őket a Bundesligában, nagyon tetszik az, amit Gerardo Seoane azonnal szinte meg tudott honosítani a csapatnál ezzel a gyors visszatámadós, átmenetekre építő focival, és azzal a Florian Wirtzel, aki hát egyelőre brillírozik.
Tényleg, most, hogy így láttad most a Fradi csoportját, hogyan lövöd be? Mik az esélyek, hogyan fog ez kinézni?
Figyelj, ezt azt tartom, hogy ez a Celtic nem jó. Ráadásul volt. Van is még egy csomó sérültjük, meg volt, tök vicces volt. Két izraeli játékosok például, hogy a Jom Kipur miatt nem tudott játszani ezzel a meccsen, tehát ez is nyilván beletett abba, hogy a Celtic sem feltétlenül a legjobb arcát mutatta, de jó esélye meg a Fradi ellen sem fogják tudni mutatni. Úgyhogy ez a Celtic nem, hogy nem lett erősebb tavaly óta, amikor a Fradival szemben ugye kiestek a BL selejtezőjében, hanem egyértelműen gyengült. Ugye nincsen most már Scott Brown, aki azért világhírű hentes.
Rudekár.
Igen.
Nagyot bukott vele a futballvilág, hogy
nincs. Az Eduard, mondom. A
Otton Eduard, ugye ő is elment, így van a Crystal Palace-ba.
Zseniális az a játékos.
Ő nagyon jó, így van. Tehát, hogy az egyértelműen, és őt teljesen világosan nem tudták pótolni, bár ez a Zsota nevű srác, ez nem olyan ügyetlen, akit hoztak aztán Diogo Portugáliából, majdnem. Szóval nem az igazi a Celtic, a Fradi meg van annyira összerakva már szerintem, hogy
irány a konferencia liga.
Meg lehet abszolút csinálni, de a Betis marha jó, tehát az szerintem nem kérdés. Még...
És komolyan is veszik egyébként?
Há, úgy tűnt, nagyon úgy tűnt. Tehát 2-0-ra vezetett a Celtic.
Mert a Leverkusen az hetet cserélt a bajnokihoz képest.
Itt is ez volt, tehát Pellegrini is. Persze. Aha, tehát, de hogy így is, tehát Betisnek megvan a mélysége is hozzá abszolút, meg ezen a szinten szerintem simán megvan hozzá a mélysége, és Nabil Fekir így is kezdett például, tehát hogy van mire építenie Pellegrininek. Szóval vezetett ugyan 2-0-ra a Celtic, de nem azért, mert olyan marha jól játszottak volna, igen, voltak pontatlanságok hátul, szerencséje is volt, és aztán ebből felállt olyan simán a Betis, hogy tényleg kis tudásra kirázta magából. Jó, a meccs vége az necces volt, de ez az a Betis jó csapat. Ott a Betis Leverkusen már szerintem be tudjuk árazni a Fradihoz képest. A harmadik helyet meg kell célozni, az meg lehet szerintem reálisan nézve.
Na és akkor még egy csapatról mindenképpen beszéljünk, ez a Paris Saint-Germain. Egyelőre milyennek tűnik ez a történet? Ugye hétvégén Messi lecserélése kapcsán már előjött az, hogy nem mindenki örült annak, hogy Pochettino ezt meglépte, hogy a 75. percben lehívta Messit. Nagyon nehezen egy ilyen utolsó pillanatban megszerzett góllal sikerült legyőzni a Lyont, amely nem kezdte különösebben jól a bajnokságot. Azért azt szerintem, aki úgy gondolta, hogy itt most itt van a világválogatott, és majd átmasírozik minden feladaton a Paris Saint-Germain, azokat a kedélyeket nagyon lehűtötte.
Hát meg nem tudom, Pochettinoval mennyire lehet egy ilyen csapat masírozós, vagy... Az is egy izgalmas kérdés, hogy oké, tök, hogy megkapod a világ egyik, hanem a legjobb játékosát a keretedbe, de amikor felépítettél egy hierarchiát a csapaton belül, és kitaláltad, hogy mi lesz, hogyan vágsz neki ennek a szezonnak, akkor oké, hogy ebbe beleteszi, de azért ez is nagyon sok mindent megváltoztat, mert nagyon sok mindenben tényleg itt a hullámok azok gerjesztik a további hullámokat nyilvánvalóan itt a csapaton belül is. Ugye ez sem lehet egyszerű kezelni, pláne, hogyha látod, hogy van egy játékosod, akit nem biztos, hogy megteheted, hogy lecserélsz 70. percben 1-1-nél. Izgalmas sztori ez akkor a 11-est is kivégezzel, meg akkor ezek a dolgok hogy néznek ki. És akkor még itt ez a kapus mizériája is, Donnarumma meg Navas között, tehát ott azért sok minden van, amit még el kell simítani, és amire nem biztos, hogy felkészült ez a Paris Saint-Germain, és nem tudom, hogy Pochettino mennyire van felkészülve.
A jó Isten, bocsásson meg, nagyon nagy élvezettel nézem ezt az egészet, de kiderül a katariak számára is, hogy ez nem a FIFA, hanem a való élet. Azt beszéltük, és ez szerintem tök érdekes, hogy ha lesz edzőváltás, hogyha már most elkezdenek gondolkodni rajta, akkor Zidane pont ebben volt iszonyatosan jó a Real Madridnál, igen, hogy ezeket az egókat ő tudta kezelni, és tudta, hogy mikor, kihez, hogyan kell szólni. El is fogadták az öltözőben, talán Pochettinónak a Tatanemnél nem kellett ekkora egyensúlyt teremtenie.
Hát nem voltak ilyen koncentrációban között a sztárok, tehát hogy az nyilván... Jó, de igen. Most azért ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy nem nagyon emlékszünk olyan helyzetre, ahol ilyen kaliberű világsztárokat ekkora mennyiségben kellett volna egy edzőnek.
Hát menedzsen. Vagy nem lett jó vége, tehát annak, hogy Neymar Barcelonába ment, ugye az már az a kettő is soknak tűnt. Hiába voltak nyilván zseniális momentumai nekik is.
Emlékszünk Ronaldóra, Figóra, Owenre, Beckhamre, Zidánra még egy csapatban, tehát talán az mérhető ehhez. Itt, hogyha az egókat nézzük, nem?
Igen, és nyilván ez is akkor...
És nem is tudta senki kezelni azt, tehát ezt tegyük hozzá, hogy itt azért, amikor már ekkora koncentrációban összegyűltek, hogy a 2002-ben volt az utolsó Bajnokok Ligája győzelem, itt 2014 előtt a Real Madridnál, ott volt egy olyan galaktikus korszak, amelyik nemzetközi kupa nélkül zárult, gyakorlatilag.
Ott azért ugye... Perez bácsi megfeledkezett a csapatépítésről, mint olyanról. Tehát itt azért jobban néz ki, meg kiegyensúlyozottabb a keret, hogyha most szigorúan a pozíciókat, meg a pályán betöltött szerepeket nézik a játékosok között. Ebből a szempontból jobban áll a Paris Saint-Germain.
Makelele után a Mahamadou Diarra, Lassana Diarra, Gravesen.
Hát ez azért, amikor Gravesen Beckham belső középpályás kettőssel akarod megoldani a szezont, az...
Hát jó, de hát itt azért Idriss Szegély, ott van Verratti, tényleg egyébként igazából összetudsz, hogyha FIFA is, összetudsz állítani egy olyan csapatot, ami működőképes. Tehát nem kell VM rendszerben föltenni egy csapatot ahhoz, persze, hogy... Mert a Real Madridnek tényleg ez volt, ez az orrnehéz kialakítás volt az, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy itt mindenkit elégedetten tarts. Elvileg itt megvan az a forgatókönyv, ami szerint talán a kapusposzt az egyetlen, ahol nincs. Mert ott nem tudom, hogy hogyan lehet egyensúlyozni, hogy azt mondjuk, hogy akkor...
Ugyanúgy, ahogy Ancelotti csinálta, nem? Igen.
Hogy kupában véd Navas?
Igen.
Hát, csak itt ezzel is az a probléma, hogy Donnarumma elég jó fizetéssel, ebbé legjobbjaként azért ment oda, hogy nemzetközi sikerhez segítse azt a klubot, amelyik nemzetközi sikerre vágyik.
Ezt megint nem értem tényleg, tehát, hogy ez dísznek hoztuk oda, tehát, hogy miért, tehát szüksége nem volt a Paris Saint-Germain, a Gigi Donnarumára, azt azért egyértelműen kijelenthetjük, vagy ha azt mondták, hogy oké, ez
akkor el kell engedni Navast.
Így van, tehát akkor ez... Aztán lehet, hogy itt most a piaci klíma az, ami ezt nem enged, vagy nem tudom. Én azt gondolnám, hogy azért Navas jó néhány helyen elférne a kapuban, mert abszolút a legjobb a közé persze tartozik jelen pillanatban is a posztján még mindig. Furcsán gondolkoznak Párizsban sok szempontból, azt meg tudjuk, meg látjuk, hogy a pénz nem számít sok szempontból.
Hát meglátjuk meg, szerintem ezt érdemes végigfigyelemmel követni, ezt a Paris Saint-Germain projektet, meg ugye egyáltalán ezt a Katarit is, hogy hova fut ki akár a következő világbajnokságig, amit majd novemberben rendeznek. Ádi, nagyon szépen köszönjük.
Részemről a szerencse.
Hogy eljöttél hozzánk, és majd figyeljük a hápot, úgy kell mondani?
Úgy szerintem, mondjuk így.
Okay. Még alakul.
Köszönjük szépen a megtekintést, meghallgatást is, jövünk jövő héten is. Sziasztok!